giornalet e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno gira a capa sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Te si piazzata in capa sto sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballà mescolando bolerio, ciacciacchi e un brugliato nero. Questi basetta sudamericano, puro sigari avani a gamba se le picche, torero, torero, olè. E fatta giacchettella corta corta, e casuncella stritta, di oriccioli in fronte. Te rida gente a rete, non ti importa, te sento un Marlon Brando che a spasso se ne va, per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood, e innamorata tu in un tevo più torero. Te si piazzata in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballà mescolando bolero, ciacciacchi e un brugliato nero. Questi basetta sudamericano, con un sigari avani a gamma se le picche, torero, torero, olè. Ta-ta-cia. Ta-ta-cia. Nacchere tu che ne fa belle mamma, torero, questi basetta sudamericano, questi sigari avani a gamma se le picche, torero, torero, olè.
Jó reggelt, mindenkedve hallgatójának a stúdióban, a Retour csapata. A következő két órában furcsa jogi esetekről beszélgetünk, az eladó és vevő viszonyát boncolgatjuk a világ különböző területein, nemzetközi esítő szokásunkhoz híven, szó lesz aztán általában a fogyasztói élményről az online korszak beköszöntével, vagy nem. A következő két órában minden kiderül. Maradjatok velünk!
Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just like it better that way.
So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody does about the Turks. Istanbul.
Istanbul.
Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
You just liked it better that way.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. The Constantinople been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. We'll be right back.
Sziasztok, sziasztok! Ez a Retúr a Tilos Rádióban, mint minden második hét szerdán 10-től 12-ig. Van egy vendégünk, Áron, aki joghallgató.
Sziasztok!
Köszönjük, hogy bejött, és hát mint azt, hogy Ervin említette, jogi esetekről fogunk beszélni. És megállítom ezt a himbálozó mikrofont, hogy
amit lefejeltem az előbb.
Szorrant hangulatot.
Annyi izgatottak vagyunk. Mondjuk el még a számainkat.
Igen, a telefonszámunk 215-3773, SMS pedig a 0620-9999-903-ra küldhettek. Minket pedig az FM 90.3-on hallgattok valószínűleg. Csapjunk bele.
A mai adásunknak a témája az többé-kevésbé jogi környezet körül forog majd. Arról fogunk beszélgetni, hogy a világ különböző részein, de hát persze elsősorban nálunk Magyarországon, illetve hát a hozzánk kulturálisan közelebb eső nyugati országokban, hogyan viszonyulnak egymáshoz az eladók és a vevők, hogyan értékesítenek termékeket, hogyan próbálják a gyártók levédeni magukat olyan következményektől, amik a vevők vagy a csalódott felhasználók részéről érhetik őket. És hát valószínűleg érdemes elkezdeni azzal a klasszikus példával, amit mindenki ismer. Ugye 1992-ben, azért tudjuk én pontosan, mert utána néztünk, egy amerikai hölgy vett egy csésze kávét a McDonald'sban, vagyis hát egy ilyen papírpohár kávét a McDonald'sban, és ugye akkoriban még ezt ilyen vastag, hogy mondják ezt a sztirofoamot magyarul? Mi az?
Hungarocell?
Jó, igen. Vastag préselt hungarocell csészében adták, és ezért nem lehetett érezni, hogy a kávé milyen forró. Beült a kocsiba, bevette a lába közé a poharat, és gondolom, hogy kanyarodott, vagy valami nem, csinált valami nem kellő.
Valami cukrot akart rakni bele, vagy nem tudom, valamilyen kinyitotta, és akkor...
Igen, igen. Az esemény részletei legendásak. Minden esetre leöntötte magát, és úgy talált az orvos szakért, hogy a testének 6%-án harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. A hölgynek első dolga nem az volt, hogy jó mélyen elhallgassa mindenki elől, hogy milyen morom módon viselkedett, hanem nyilvánvalóan beperelte a McDonald's-ot, és eredetileg 20 000 dollár kártérítést követelt, de a McDonald's visszautasította az igényét, mármint azt, hogy a bírósági tárgyáson kívül megegyezzenek. Egyébként erről a tárgyáson kívüli megegyezésről majd szeretnék tőle kérdezni Áron valamit, mert ez úgy tűnik, hogy Amerikában nagyon elterjedt gyakorlat. Minden esetre erre beperelte őket, és a végén 200 000-et sikerült tőlük leakasztani, a 10-szer annyit, de aztán később egy bíróság úgy találta, hogy 20%-ban a nő volt a hibás, és ezért 160 000-re mérsékelték.
Ezt hogy alapíthatták meg vajon, hogy miért pont 20%-ban?
Szerintem valami matematikus nagyot számolt a 6%-os, míg 6%-on 3 harmadfokú is, és 18. Kettőt meg fölkerekítették borravalónak. Akkor 10% borravaló kész. Várjatok, ez nincs vége. De ezentúl még ugye, hogy hívják ezt a elrettentő, amikor valaki plusz kártérítést kér, ez a punitive damages, amikor nem csak azt kéri, hogy ő effektíven mennyi kárt szenvedett, hanem még jól büntesség is meg a másik felet.
Nem tudom.
Van erre? Magyar nincs is ilyen magyar jogrendben?
Amikor hát én nem emlékszem rá, tudom, hogy ettől lehet, hogy van. De én nem emlékszem rá.
Tehát ennek az a gyakorlata ezek szerint az amerikai jogrendben, hogyha mit tudom én, betörök valakihez, ők elkapnak, megbüntetnek, kifizetem a kárt, vagy akármit, bíróság után, és utána még jó rám sóznak egy adagbüntetést, hogy ne törjek be még
egyszer. Az más, mert az bűncselekmény. Ez meg nem bűncselekmény volt, hanem polgári peres eljárás volt. Tehát az ott, az már más.
Aha. Tehát azt kérte a hölgy, hogy ez is, ugye ő nagyon sokat szenvedett, ezért ő 200 000 dollárt úgy méltányosnak tett, plusz még büntessé meg a bunkó McDonald's, még 2,5 millióra.
Igen. És kinek megy ez a 2,5 millió?
Ez egy jó kis. Szerintem, miután azt írják itt az eredeti angol hírben, hogy ő kapott ennyit még, tehát ez azt jelenti, hogy még ő összesen ugye 20 000-et kért eredetileg, a Ronald McDonald beintett, majd 3 millióval húzta meg a dolgot. És akkor ugye ez az eset volt az a híres, voltak már ezelőtt is hasonló dolgok, de ez volt az a híres eset, ami után ugye ezt az egész jelenséget a világ felkapta, és hát innen fogunk majd tovább menni, mielőtt.
Na hát mondtad, hogy a részletek a legendából vesznek, az az, hogy az egész legendából veszik, mert ez nem igaz.
Ez nincs.
Ez nem igaz.
Én utána néztem ezeknek a történeteknek, van olyan is, hogy valaki vett egy lakókocsit, nem volt beleírva használat utasásra, vagy nem szabad elhagyni a kormányt, hátra ment kávét főzni, balesetet, beperelte a lakókocsi gyártót, és kapott nem tudom mennyi kártért, és buszáltak neki egy lakókocsit, és beleírták onnantól kezdve a használat utasásra, vagy nem lehet elhagyni a vezetőfülkét. Most ebből számtalan ilyet találok a neten, és ezek nem igazak. ezek hoaxok.
Nem mondod, tehát én itt kiszámolom
rendben.
Hagyod, hogy végigmondjuk.
Én végig hallgattam, én most jogtam itt magamban, de ez végig nem
igaz. Jó, köszönjük.
Ennyire nem hülye az ottani jogrendszer.
Súlyos, az a helyzet, hogy ebben a hölgyben még egy díjat is neveztek el, ráadásul pont ilyen ügyvédek által támogatott weboldal, ahol pont ezeket a rettenetes pereket indító embereket díjazzák.
Én a Google-ben értem, azonnal kidobta, hogy ez hoax.
Na, hát ez őrületes. Minden. Jó, akkor
ez van még számtalan ilyen.
Akkor tehát 2,7 milliót nem kapott.
Nem.
De lehet, hogy nem is létezik.
Nem tudom, hogy... mondani, hogy honnan jön, mert én erről olvastam a neten egy cikket, hogy miért terjednek el ezek a hírek. Ugye az egy valós dolog, hogy az amerikai cigarettagyártókat beperelték, és most már egyrészt oda kell írni minden dobozra, hogy káros az egészségre, másrészt pedig rengeteg dollárt fizettek ki a károsultaknak Amerikában. Ez 97-98-99 környékről kezdődött ez a történet. És ott ugye arról van szó, az a központi kérdés, hogy hol van a felelőssége a fogyasztónak, és hol van a felelőssége a gyártónak. És ott nem azért... sikerült beperelni a cigarettagyártókat, mert nem írták rá adott esetben a papírra, hanem azért, mert már a 60-as évektől kezdve, vagy az 50-es évektől kezdve tudták a cigarettagyártók, hogy ilyen és ilyen káros anyagok vannak benne, de elhallgattatták ezeket a jelentéseket, ezeket a tudományos publikációkat. Nem engedték, hogy publicitást kapjanak később is. Tehát ott sem ott volt, az volt a gond, hogy nem írták rá, vagy hogy nem figyelmeztették a fogyasztót, hanem hát ez ugye fölvett. Ez
annak ellenére nem írták rá, hogy tudtak róla.
Így van, így van. Tehát ott is az volt a jogalapja, és ez az egész az egyszerű embernek ez nem válik el ilyen élesen, és ha én veszek egy almát, és nincs ráírva arra, hogy
ne nyeld le egybe,
akkor az egyszerű embernek ez ugyanaz az eset, mint hogy szívok cigarettát, és tudom, vagy nem tudom, hogy káros. És innen jönnek ez a logikai gondolat.
Tehát akkor azt mondod, hogy ez egész gyors éttermes kávé kiöntő sztori, ez úgy, ahogy van kitáció, vagy igen. Netán olyan részben megtörtént, hogy beperelted, aztán visszautasították.
Lehet, hogy valami erre nem találtam, ott városi legenda, mint annyi más.
Kedves hallgatóink, én, mint a kisebbség kínos helyzetben ő képviselője, bátorítanálok benneteket, hogy amennyiben valakinek információja van, hogy ez mégis megtörtént, akkor mindenképpen telefonáljon, mert egyrészt akkor nem kell kidobnom
az előttem. Borsámla számban egy hőfe utalunk.
Mert egyrészt nem kell kidobnom akkor az előttem levő áron kinyomtatott papírt, ami 25 további esetet sikerült összegyűjtenem. Másrészt meg akkor hát ha némi vitát tudunk gerjeszteni itt a nyári délben.
Ez nem lesz egy izgalmas vita, szerintem megtörtént, szerintem nem.
De igen, esküszöm, de jobban esküszöm. Az érdekes, mert ezt még neked is hopp.
Telefonunk van, halló. Már nincs. De ezt egy szavazatnak fogjuk fel amellett, hogy megtörtént.
Igen, köszönöm. Csörögjetek továbbra is. Csak azok csörögjenek.
2.15.37.3.
Ja, ide lehet válaszolni, de hát nálad is van SP lista, ahol szintén ilyen esetek vannak, nem? Vagy azok nem mennyire?
Nem, ezek más esetek.
Én amikor tegnap ennek után néztem, én órákat röhögtem ezeken az eseteken. Életetes volt ezeket olvasnom, mert nagyon életszerű dollárok vannak benne, évszámok vannak benne, nevek vannak benne, tehát egy klasszikus városi legenda.
Forgasd a kést.
Nem lehet utána nézni, mert azt hiszi az ember azonnal, hogy ez, hogy ennyi adat van benne, akkor biztos igaz.
Jó, hát többi-több nem olvasom.
Zenéljük. We'll be right back. Sziasztok, ez továbbra is a Retúr a Tilos Rádióban, a jogi esetek külön kiadást halljátok, ami lassan átmegy városi legendák specialbe. 215-37-73-on tudtok hozzászólni a műsorról, az SMS pedig a 0620, 5 darab 9-es és 03-ra küldhettek.
Jó, nem adom föl.
Hajrá!
Jó, oké, tehát a bombasztikus kezdésünkről kiderült, hogy a, mármint arról a McDonald's-os esetről, hogy soha nem történt meg, legalábbis most úgy áll a helyzet, még senki nem támogat a hallgatók közül, legalább valami esélyt adnának, hogy tényleg volt egy ilyen. Viszont gyűjtöttem olyan eseteket is, ami hát interneten átjött, tehát nyilvánvalóan megint vagy igaz, vagy nem igaz, aztán nem elheti a valószínűséget.
Áron is internet alapján mondja, hogy nem igaz, tehát az jó, is ez lehet, még lehet igaz.
Igen, annyira könnyebb szkeptikusnak lenni.
Igen.
Viszont ezek olyan esetek, ahol a bíróság kiszórta a felperest, vagy hát a reménybeli felperest, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ezek valóban megtörténtek. Nem kell itt végigmenni az összesen, viszont úgy általában vannak kérdéseim velük kapcsolatban. Hadd idézek itt egyet találomra. Mondjuk, hogy például valaki elmegy a Starbucks kávézóba, majd kijön, és $1,5 millió beperli az egységet.
Ennyi a történet.
Az ok, az a következő. WC-re ment az illető, és valahogy úgy ült le a WC-re, hogy amikor hátrafordult a WC-papírért, akkor a WC ülőkének a deszkája az úgy csúszott meg, hogy becsípett valamit, aminek következtében maradandó károsodást.
Ezek akkor kivitték a Starbucks étteremből.
Igen, lehet, hogy nem a lábán távozott. Az hagyján, de azon túl, hogy ő úgy gondolja, hogy ez méltánytalan részéről, még a felesége is beperli a Starbucksot. Mert innentől kezdve ugye őt megfosztják bizonyos házastársi kötelezettségek teljesíthető. Na, tehát igazából azt lett volna a kérdésem, hogy amikor ilyen eset történik, most voltak, képzeljük el, hogy igaz, akkor...
Tessék, szervusz!
Egy igaz esetet mesélek el nektek, ami velem történt meg.
Mesélj!
Mivel keresettem volna $50,000, de nem tudtam róla csak utólag.
Igen.
Hogy egy... Tehát a 42-es utca és kb. 11-12. Avenyú között egy színháznak az éttermében, ami utcára nézett, lementem a klóra, és utánam jött egy pasas, és ott kirabolt. Volt tanúm is, mert a nő, aki épp kijött a vétőfülkéből, mindezt látta, csak visszazárkózott, de én annyira béna voltam, hogy amikor végre elment a srác, nagyon dühös volt rám, mert csak $5 volt, és elvitt egy kazettámat, amin egy film volt, ráadásul utána ki is raboltak emiatt, mert a kazettán rajta volt. Mi készítettük azt a kazettát a mi háztetőnkön, és rajta volt a címem, tehát utána aztán elvitték a videót, meg mindent betöltött.
Tehát meg tudják nézni a kazettát.
Nyilván. És amikor a végül ez elment, és a nő kijött a klóról, akkor nekem azt kellett volna mondanom neki, hogy akkor jön a tanúm, és akkor legyen szíves, és nem megengedni neki, hogy csak úgy elsétáljon.
És kit perelhettél volna be?
Na, 2 évvel később egy matematikus haverom mondta ott kint Amerikában, hogy az vendéglőt, mert nem biztonságos a WC-jük. És hogy minimum $50,000 kaptam volna, ha nem sokkal többet. Mert tényleg életveszélyes volt a helyzet, tehát ilyenkor az ember együttműködik. A srác nyilván drogos volt, aki engem kirabolt. Tehát látszott rajta, hogy ketyegett lefelé a drogja, és iszonyúan szüksége volt pénzre, és örjöngött. Szájába vette például a kulcsomómat, és azt rázta közbe, hogy még félelmetesebb legyen.
Elnézést, tudom, hogy nem egy vidám helyzet.
Jó, most elég régen volt ahhoz, hogy röhögj rajta, nyugodtan. Én nagyon be voltam tojva, tehát ha félelmet ismertek, tehát én tényleg azt hittem, mert ugye ilyenkor WC-ben csempe van minden éles, hegyes tükről, tehát én csak arra tudtam gondolni, hogy én ne karcolódjak meg. Uh-huh. Tehát mindenben próbáltam, szóval én próbáltam nyugtatgatni a srácot, hogy csak $5 van, bocsánatot kérek. Ő valószínűleg láthatta az utcáról, hogy én előzőleg egy kellemes vacsorát fogyasztottam el ott. Tehát nyilván arra gondolt, hogy a fene vigyen engem el, hogy akkor azt elköltöttem. Tehát neked, de mondom, ez volt az ürlet, hogy elvitte ezt a kazettát, ami rajta volt a lakcímen, mindegy, ez egy kis film volt egyébként, azt egyszer meg tudom mutatni a Tilosban, mert nagyon vicces film volt.
Itt a mikrofonon keresztül az jól fog.
Nem tudom, majd egyszer ott a...
Hadd kérdezzek tőled valamit, hogy most így utolok, tehát jó, egyfelől van ez, hogy ugye ha akkor ott amerikaiként viselkedsz, és ott nem engeded el a nőt, meg bepereled, meg ott maradsz még.
Így is beperelhettem volna.
Aha, meg esetleg túltartozkod a vízumodat, de valahogy mit te eléred, hogy kapsz egy csomó pénzt, akkor lehet, hogy ez megtörtént vele. De most így utólag sajnálod, hogy nem tetted meg?
Akkor, amikor ezt mondta nekem ez az illető úriember, hogy hülye vagyok, mert be kellett volna perelnem az éttermet, és igaza volt. Tehát az nem egy biztonság, egy színháznak a WC-n ott kell lenni egy őrnek, különösen ezen a környéken, mert te, mint aki oda bemész, biztonságba kell legyél. Tehát egy nő, tehát hogy mondjam, nekik kell biztosítani a biztonságot a WC-n, hogyha egy nő oda lemegy, érted?
Oké, akkor úgy kérdezem, hogy Magyarországon...
De hát igenis sajnálom, hogy én nem tudtam erről, mert hát többször, sokszoros kárt szenvedtem el, ugye a betörés a lakásomba, és egyáltalán az, amin ott átmentem, és ez most nem az $5 van szó, hanem az, hogy életveszélyben voltam. És tehát igenis megérdemelte volna ez a vendéglő, meg ez a színház. Egy ilyen vendéglő is volt ott, egy ilyen étterem.
Tehát akkor fölvállaltad volna akár azt is, hogy lehet, hogy egy ilyen büntetés tönkreteszi az éttermet, de nem baj, bűnhődjenek.
Nem tette volna, $50,000 nem teszi tönkre az éttermet.
Hadd kérdezzük egy kicsit mást is, mert hogy ugye Magyarországon az elég egyértelmű, hogy semmilyen koncertteremben, az étteremben, színházteremben, vagy színházban pontosabban, tisztelt a kivételnek, nincs őr a WC előtt. Hogyha veled Magyarországon ilyen megtörténne, és már ugye birtokában vagy egy ilyen tapasztalatnak, ma mit tennél, beperelnéd? Itthon az egységet?
Hát ezzel nem gondolkoztam el, tehát nyilván el kéne gondolkozni.
De miért kezdem gondolkozni? Miért más az eset, mint Amerikában? Itt nem kell biztosítani a biztonságodat?
Lehet, csak azt akarom mondani, hogy Amerika eleve már 1700-valahányban jogállamként alakult meg, és ott ez benne van a kultúrában. Az, hogy mindenki felel mindenért. És tehát az ottani kulturális viszonyoknak megfelelő, sőt, én dolmácsoltam is ilyen esetekben, amikor egy magyar család egyszerűen gajra vágott az, hogy 5 éven át perelték már a házuk előtt, egy kisgyerek elesett a bicikliével, és ott volt üvegtörmelék állítólag, és aztán később ott voltam azon a bizonyos tárgyaláson, amikor mindenki idegrohamot kapott, és végül akik pereltek, azok adták föl, mert látták, hogy nincs bizonyíték. De ezt 5 év után és 5 év alatt a magyar család totál kikészült. De csak azt akarom mondani neked, hogy ott kulturálisan nagyon benne van ez.
De most azért
Magyarországon, Magyarországon egyrészt nem ilyen rossz még a közbiztonság, szerintem, legalábbis színházakban én úgy gondolom, de ha színházban ilyen megtörténne, lehet, igen. Most már ezzel a tapasztalattal magam mögött lehet. Tehát, hogy vigyázni kell, tehát hogyha eljutunk oda, arra a szintre, hogy ilyesmi megtörtént egy színháznak a WC-jébe, akkor igen.
Én azt gondolom egyébként, hogy közbiztonságnak az, hogy most Magyarországon vagy Amerikában rosszabb vagy jobb, ennek semmi köze ahhoz, hogy megtörténhet-e Magyarországon. Én jogi szempontból azt látom ebben, hogy amit te mondtál, mint társadalom szempontjából, hogy az amerikai jog ebből a szempontból, hogy hol mennyire kell felelősséget vállalni az egyénnek, a vállalkozásoknak, a csoportoknak, az sokkal fejlettebb, mint Magyarországon. Mondom, sokkal inkább, tehát, hogy Magyarországon nincs ezek a felelősségek ennyire rányomva az emberre, meg a vállalkozásra. De ettől függetlenül, hogyha Magyarországon történne meg egy ilyen eset, valószínűleg tartom, hogy ugyanúgy be lehet perelni a magyar színházat, vagy az éttermet, és a bíróság azt fogja figyelni, mint hogy gondolom Amerikában is ez történt, vagy történne, hogy nyitott a hely, vagy például zárt, mert ha zárt, akkor már a te biztonságodért felel, ha nyitott a hely, tehát bárki beszélt át, és nem nézik, nincs azt a foglalás, stb., akkor nem a hely felel azért, hogy valakivel történik például a WC-ben valami, és ezeket az apró dolgokon múlik, hogy kinek adnak egy ilyen adott esetben igazat.
Aha, értem. Tehát,
tehát Magyarországos elvileg...
Hogyha mit tudom én, egy szabadtéri étteremben,
ami nyitott az ajtaja, és ott történik ez, akkor nem tol a helyre, igen. Uh-huh. Ha bemész egy próbafülkébe, és a próbafülkében vernek meg téged, de a bolt az nyitott, akkor igazából nem tud érte felelni a bolt.
Boltot. Hát most már érted, de hogy nem mindenütt őr van végül is. Nem érted, de hogy nem mindenütt őr van végül is. Nem tudom, jó, én ebben nem akarok belemenni.
Hát hogyha az őrnyi észreveszi, akkor viszont már az ő felelőssége nyilván, de ha nem vette észre.
Egyébként az volt a fantasztikus, elmentem akkor a rendőrségre, a helyi rendőrségre. Uh-huh. Ez félelmetes volt, mert Hollywood tényleg lekoppintotta ezeket, vagy fordítva. Tehát bementem oda, és azt gondoltam, hogy ez, ahogy ez kinéz, ez a rendőrség, és a nyomozó, és minden, hát ők ezt a hollywoodi filmekből koppintották, így a 40-es években így nézhetett ki egy rendőrség, meg egy rendőrség.
Donut és kávé bögrében.
És a pisztolytáska úgy van, és az egész lezserség, és ahogy minden, a berendezés, hát félelmetes volt. Tehát ezek ilyen kis jó kis élmények voltak, de hát nem kívánom senkinek, hogy egy ilyen élményen átmenjen.
Jó, hát köszi szépen, mondani, hogy megosztottad.
Köszönjük a történetet, szervusz. Haladjunk is emel tovább, most így szöget ütött a fejembe egy gondolat, hogy vagy zene után szökjön szöget a fejembe.
Hát, ha már beleütött, akkor ne fájjon, nyom ki.
Első segély. Hát az, hogy azt mondtad, Áron, hogy ugye abban különböznek a törvények, vagy a különböző országok, hogy kinek mennyi felelősséget kell vállalni magáért. Tehát ez ugye ebből az következik, hogy nálunk még mindig az a helyzet, hogy sokkal inkább te magadnak kell felelősséget vállalnod azért, hogy te mit csinálsz, és ott kint pedig jobban átolják ezt a szolgáltatóra, vagy az üzemegységre, vagy a étteremre, vagy bármire. Ez
hát igen, jön. Igen.
Oké, mert...
röviden.
Jó, akkor így is gondoltam, viszont a zene után majd arról szeretnék kérdezni téged, hogy milyen következményei vannak ennek egy nagyon fontos területen, ahol ez szerintem ilyen kockázatos lett, és ez az orvos meg a beteg
ellátás. Ezt akartam, hogy tegnap este még a másik, amit sokat olvastam az orvosokkal kapcsolatban, a kórházak felelőssége, biztosítás, stb.
Zene után meghalljuk, hogy kikérdezzük Áron, mit olvasott.
Just so that you'll despise.
Sziasztok, ez Tilos Rádió, az FM 90,3-on. Retúrtan jártok, vendégünk Áron, és jogi esetekről beszélgetünk.
Telefonszámunk 215-37-73, SMS-t pedig a 0620-999-9903-as számon küldhettek. Árgus szemekkel figyeljük a képernyőt. A zene előtt azzal fejeztük be, hogy a betegellátásról fogunk beszélgetni, annak a fényében, hogy mennyiben segíti vagy korlátozza ezt a főleg Angliában és Amerikában leginkább megfigyelhető törvénykezési rendszer. Vagyis hát az a gyakorlat, hogy ugye bárkivel bármi történik, akkor megpróbálja, hát ő vagy rosszabb esetben a családja, a hátra maradottak, megpróbálnak valamiféle kártérítési igénnyel fellépni a kórházzal vagy az orvossal szemben. Hadd meséljek egy rövid történetet, ígérem, hogy nem lesz túl hosszú. Még annak idején angol tanár hallgató koromban egy amerikai hölgy volt a szemtán stilisztikát, vagy valamilyen ilyen kifinomultabb nyelvi tárgyat oktató hölgy az egyetemen, és egyszer behozott egy amerikai szöveget, nyelvtanulási célzata, de pont arról szólt, azt írta le, hogy egy amerikai orvos házaspár valahol Afrikában dolgozik, és behoznak hozzá egy nagyon súlyosan megsebesült részletekre, mert nem emlékszem, de súlyosan sebesült gyereket. A helyiek így az ölükben, szegény pásztornép, stb. És hát látszik, hogy már végét járja a srác. Valami ráesett, vagy nem tudom, valami tényleg súlyos dolog történt vele. Az orvosok elkezdenek küzdeni az életéért, és hát nem tudom, hány órás műtéten keresztül próbálnak harcolni, és a végén meghal, a gyerek nem lehet megmenteni. És hát ugye óriási letörtség mindenkivel, és az orvos egyből telefonál a követségre, vagy hát megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy őt, mint külföldi orvost ugyan érhesse probléma, ne támadhassák meg. És egy néhány órán belül valóban elkezdenek a fiúnak a rokonsága gyülekezni a kórház épület előtt. Jönnek emberek, de még az állataikat is hozzák magukkal, még egy ilyen kecskés. Gyülekszik a tömeg, botokkal, mindennel, majd bejön az előjáró, meg a szülők, és csendben lehajtott fejjel hálásan megköszönik, hogy megtett mindent a gyerekért, és az állatokat ott hagyják ajándékba. És hogy az végül is a csattanója a történetnek, hogy az ember akkor érti meg, hogy, vagy ez a speciális amerikai ember akkor érti meg, hogy hol élt ő, honnan jön ő, milyen kultúrából, és hogy ahova érkezett, ott mennyire másként tekintenek az orvosra. És aztán van valami levezetése a történetnek, de az a lényege, hogy egészen máshogy fogják fel az orvos szerepét, és nem is tételezik fel, hogy nem tett meg minden tőle telhetőt azért, hogy az a gyerek megmeneküljön, és azt köszönik meg, hogy bár sikertelen volt a küzdelmes, nyilván ez őt is letörte, de megpróbált az ő oldalukon harcolni. Na és tényleg valószínűleg egy amerikai számára ez egy óriási kontraszt lehet, hogy vajon nem fordulnak vissza erre a dolgok. Ugye azt mondta itt a szünetben, hogy ez egy nagyon hosszú évszázados törvénykezési gyakorlat, ami kialakítja Amerikában ezeket a nagyon finom társadalmilag elfogadott szabályokat, de nem gond ez ott, hogy lehet ott gyógyítani ilyen jogi feltételek mellett?
Lehet. Most a legújabb, amit olvastam Amerikával kapcsolatban, hogy azt hagyják, hogy a műhiba perek azok most már ott teljesen általános és elfogadott dolgok, de hogy tovább lépnek ennél, és most a legújabb irányvonal ott az, hogy független attól, hogy hibázott-e a kórház vagy nem, ha bármilyen kárszem éri az adott beteget, legyen az olyan, hogy a betegsége kapcsán történt ez vele, ettől függetlenül kap valami biztonság, vagy mi kockázatkezelő alapból pénzt.
Tehát van valami olyan biztosítása a kórháznak,
így van, de független attól, hogy hibázott a kórház, hibázott az orvos, vagy nem. És ez számomra, ezt nem is értem.
Nem, hogy mondjuk a hajléktalan bácsi üszkösödő lábbal, azt amputálni kell, hogy ne terjedjen, és akkor a kórház fizet neki egy adag pénzt.
Így van, hiszen nincs többet lába, független attól, hogy ők mindent megtettek a lábáért először, hogy megmentsék, és utána pedig, hogy úgy vágják le, hogy ne üszkösödjön mondjuk tovább a lába.
És egyébként ez
egészen, nekem az én fejemnek ez egészen furcsa.
De ezzel párhuzamosan egyébként akkor viszont nincs is lehetőség arra, hogy utána még vagy pereljék a kórházat,
hát,
vagy
az még? Nyilván, hogyha puszva vége olyan dolog történt, amit a kórház elrontott, akkor nyilván még, akkor megy egy művéhaver. Tehát ez nem per, ez egy kockázatkezelő alap, vagy nem tudom pontosan micsoda. Az tehát igen. Ez egy-két éves dolog most Amerikában.
Lehet, hogy egy money back garantie jellegű, tudod, hogy vedd meg nálunk a tévét, ha nem tetszik, visszahozott, kifizetjük. Gyere hozzánk begyűjten a lábadat, ha nem, hát a lábadat nem.
Visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy ez gond-e vagy nem, én nem tudom ezt megítélni, nem tudom.
Aha.
Szerintem nem egyébként, hogy ilyenek.
Azt annyit tudok véletlenül, hogy ilyen amerikai orvos ismerősök től, vagy ő tőlük származó információ, hogy iszonyatos pénzeket költenek biztosításra. Tehát nem ugye kénytelen, maga az orvos is. Tehát maga az orvos egyszerűen nem tud működni, hogyha nincs egy olyan szintű biztosítás a háta mögött, amivel ő személyesen nem rokkan bele akkor, hogyha valamelyik beteg, nem is feltétlenül az ő hibájából, de ugye ne felejtsük, hogy ráadásul úgy dőlnek ezek a perek, ugye, hogy nem szakképzett emberek döntenek, hát, hanem az alkotmány szellemében a polgártársaik döntenek rólad, tehát ülnöki rendszer van.
Nem tudták megmenteni a szegényt.
Pedig hogy
igen. Pedig igen.
Tehát magyarán egy laikusok által eldöntött eset, ami egy abszolút szakmai kérdést, vagy szakmai megfontolást igényel, ugye játszhat úgy is, hogy teljesen mindegy, hogy mit csináltál, rettenetes pénztartozásait keletkeznek, és ezeket iszonyatos drága biztosításokon keresztül lehet csak lefedezni.
Idézőjelben fogyasztóra vetődik vissza szerintem. Az orvos akkor megy el orvosnak, ha megéri neki. Hogyha még ilyen költséges biztosításokkal is megéri, akkor megéri. Nyilván nagyon sokba kerül az orvos, tehát sok fizetést kap, a kórház is drága. Drágák a társadalom biztosítások.
És tudjuk, hogy Amerikában hát nincs mindenkinek társadalom biztosítás, csak a társadalomnak egy rétegének. A másik rétegének egyáltalán nincsen, tehát vagy fizet a kórházba, vagy nem látják el egyáltalán. Uh-huh. Tehát ott az nem az a... Nem, így van, de az nem az a európai szociális
állam, amit... Megkapom előre, és abból kifizetem a kórházi kezelést.
Egyébként Magyarországon tényleg ennyivel kevesebb az ilyen műhiba per, vagy csak nem akkora hírverés?
Elmondó adatokat olvastam erről. Azt mondják, hogy évi kb. 300 műhiba per van Magyarországon. Valaki azt mondja, hogy kicsivel több, valaki azt mondja, hogy kicsivel kevesebb. Én ezt ilyen akkora számnak látom, hogy ez nagyjából még el is tudom fogadni, hogy kb. Ennyi van.
És arról tudsz amit, hogy mennyi ebből az, amelyik sikeres vagy?
Ennél 8-szor ennyi indul, ezek a sikeresek, bocsánat.
Ja, hogy 300 sikeres van, és
8-szor 300. Igen, körülbelül 8-szor ennyi indul. Egy évben. Ez Magyarországon érdekesebb egyébként, mert Magyarországon dacára annak, hogy a kórházaknak rendelkezniük kéne már az engedélyhez, hogy működhessenek egy fejlesztésbiztosítással, amit valamelyik biztosítóval kötnek meg. Egyetlen egy biztosító vállal ilyet Magyarországon, a többi kivonult erről a piacról, mert nem éri meg nekik, és az egy biztosító...
Utolsó meg ott marad, hogy én is ki akarom.
És az egy darab biztosító pedig 5 millió forintig állja a cehet, hogyha nagyobb a kártérsítést élnek meg Magyarországon, mert voltak 40-50 millió forintos ítéletek is, akkor a maradékot a kórház fizeti ki, miből fizeti ki? Hát abból a pénzből, amit egyébként gyógyításra kapott.
Meg hát a költségvetéstől kapott pénzből. Hát,
abból az így van, úgy, honnan. Tehát ez eléggé nehéz helyzetet Magyarországon. Az orvosoknak nincsen ilyen felelősségbiztosításon, és azt mondják, hogy átlagban 3-4 millió forintot szoktak általában megítélni, de nem ritka 40-50. Olvastam, hogy több kórház most bajban is van emiatt.
Tehát, hogyha orvos vagy Magyarországon, jól értem, akkor nem is tudsz ilyet kötni, mert egyszer nincs biztosító, hogy egy van, amelyik...
Egy van, aki vállalja, de az kórházakra mondom, hogy vállalja, az orvosokat nem tudom, nem tartom.
De gondolom, nem is terhelik rá az orvosra adott esetben. Tehát el tudom kérni, hogy olyan munkaszerződése van, hogyha ne adj Isten hibát, nem fogják beperelni, hanem kirúgják.
Olvastam valami orvosi kamara, vagy nem szakszervezet, vagy nem tudom, valami vezetőjének a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy hát ne csodálkozunk akkor, hogyha egy kezdő orvos bruttó 183 ezer forintot kap, és egy olyan orvos, aki 25 éve van a pályán, bruttó 300-at kap, hát ne csodálkozunk, hogyha több a hiba mondjuk, mint máshol, és hát ilyen esetben nem lehet ráterhelni az orvosra, mert azonnal belerokkan az egész
család. Na igen, de van van magánpraxis, tehát gondolj, hogy valójában fogorvos, űzött, hajszolt, oda néz, rossz bölcsesség fogad, ugrik ki, másnap perez, tehát ott viszont nincs kórház az illető mögött, vagy bármilyen másik bőrgyógyász, Niki Laudáként jössz ki a teremből, akkor lehet, hogy te neked ott jár valami utána. Mindegy, tehát hogyha nincs... Tessék, kap egy autót, legyen a ügye. Általában véve egyébként a magyar jogrend az hogy gondolkodik ebben a kérdésben, hogyha te, mint felhasználó, és kicsit térünk vissza az eredeti témánkra, veszel valamit, igénybe veszel valamit, csinálsz valamit, akkor mennyire várhatott el a magyar jogrend szerint, hogy a termékgyártója az a legmesszebb menőkig egészen hülye biztos módon megpróbáljon téged magadtól megvédeni?
Jó kérdés. És az ugribb, hogy a PTK úgy fogalmaz, hogy az elvárható gondosság mérték, elvárható gondossággal kell neked, mint fogyasztónak, de mint gyártónak is ezekben az ügyekben cselekedned.
És ezt a bíróság dönti el, hogy elvárható volt-e az adott esetben a gondosság?
Az a gondosság, vagy nem igen. Uh-huh. Nyilván, hogyha olyan, akkor szakértők bevonásával, de igen.
Uh-huh. Igen. Nálunk egyébként van ilyen precedens rendszer, mint mondjuk Angliában, hogyha egyszer egy hasonló esetben már döntöttek, akkor azt így viszonylag követendőnek ítéli a bíróság?
Magyarországon nincs precedens jog. Ez nem jelenti azt, hogy ne létezne. Egyébként. Tehát ezt úgy értem, hogy elvileg nem kötelező, ugye angolszász országban kötelező a korábbi precedens alapján döntened. Magyarországon nem kötelező, de nyilván, hogyha már hasonló esetben volt, tehát a bíróságok is úgy dolgoznak, hogy előveszik a régi döntéseket, átolvassák, hátra volt hasonló eset, és ott nyilván azt nem az esetet fordítják át, hanem megnézik, hogy ki hogy érvelt, és azt mit fogadott el a bíróság, mit nem. Tehát hat a precedens jog Magyarországon, de nem úgy, mint az angol száz országokban, tehát nincs precedens jog egyébként.
Nincs írásba foglalva, oké.
Okay. És nem is kötelező, tehát ha egy bíróság ugyanabban az esetben, vagy hasonló esetben máshogy dönt, akkor az az ő szuverén joga. Hát,
egyébként angol száz országokban ez a precedens jog, ez egy szigorú kötelezettség a bíróra nézve? Tehát, hogyha mondjuk a védő felmutat egy, ki előkotott valahonnan egy 100 évvel ezelőtti esetet, de ugyanakkor mi van, hogyha vádlónak az ügyvédje is előkotott egy 50 évvel ezelőtti esetet,
akkor
a
skanderjog.
Hát a bíróság dönt, hogy melyiket tartja érvényesebbnek.
Illetve hát az esküdtek döntenek, gondolom.
Így van. Uh-huh. De egyébként igen, tehát a kérdés, az eredeti kérdés, hogy kötelező, igen. Tehát, uh-huh. hogy te találsz egy olyan BH-t, hát vannak ilyenek, hogy 1700-as évekből meg 1600-as évekből hoznak valami döntést egy mostani perben, és elfogadja a bíróság, mert hogy analógiában levezetve pontosan ugyanaz, jó.
És
lehet,
hogyha azóta
nem
változott a...
hanem galamb, meg mit tudom én, de
ha
hogy...
a jogi viszony azóta változott, tehát bizonyos dolgok mondjuk 300 évvel ezelőtt legálisak voltak, de 200 évvel ezelőtt megszüntették.
Hát akkor nincs precedens.
Értem, akkor tehát akkor ez így törlődik.
De azt tudni kell, hogy azért az angol száz országban, főleg ez mondjuk Nagy-Britannia vége az, hogy kevés törvény van.
Uh-huh. Aha. És akkor gyakorlatilag ezek a precedensek jelentik a támpontot.
Így van.
Oké. Okay. Mm-hmm. Na jó, itt jövök egy sunyi módon vissza, azért készítettem elején ügyesen. Mert ugye a másik, amiről ma beszélgetni akartunk, azok ezek a rettenetesen megfogalmazott használati utasítások. Ahol ugye itt is nyilván van egy csomó ilyen legendaszerű, ami valószínűleg nem igaz, hogy ne tegye a macskát a mikrohullámú sütőbe, és a többi. Ez konkrétan nem igaz. Na, tehát ugye, hogy tudom? Hát vannak ezek az esetek, de nyilván van köztük olyan, amelyik létezik, meg hát mi is olvastunk ilyet a külföldi termékeknek az idevetődő jól-rosszul lefordított prospektusaiban. És nekem az a kérdésem, hogy ha tényleg Amerikában kidobálják ezeket a pereket sorra, akkor vajon miért néznek ki mégis így ezek a használati utasítások? Tehát miért írnak olyan butaságokat, amelyeket írnak, hogyha egyszer nem kell félniük attól, hogy beperelik őket a buta vásárlók?
Hát én szerintem nyilván nem értek hozzá, és majd megkérdezzük a szakértőt is, aki valószínűleg engem is jól leolás. Én szerintem az lett benne, hogy olcsóbb két sor plusz a használati utasításban, mint sem megkockáztatni, hogy ebből esetleg fel lesz.
Nem vagyok szakértő, de nagyjából is ezt mondanám. Tehát könnyebb levédeni minden létező úton magukat a gyártóknak, mint
kitalálni. Mondj egy példát.
Mondok egy példát. Például babakocsin levő felirat az, hogy vedd ki a gyereket, mielőtt összecsukod. Mármint a babakocsi.
Na most tessék, tehát most ez hogy? Tehát én értem, hogy odaírja valaki a pohárra, hogy forró, hogyha kávét akar benne eladni. Meg értem, hogy elektromos készülékre odaírja, hogy mit, ne nyalogassuk a készülék fémelem, mintha bevonduk, vagy valami. Na de tehát ez honnan jön? Tehát van valaki a jogi osztályon, vagy bármelyik osztályon, vagy olvasott valaki egy újságcikket? Tehát hogy jut eszébe valakinek ez? Tehát, mert értem én, hogy levédeni magad olcsóbb. Na de hát ilyen szintű dolgok ki lehet állni egy milliót, érted?
Tehát ne rakj robbanószert a babakocsiba.
Például.
Ne dob be a folyóba, miközben benne van a gyerek.
Igen. Tehát mi dönti el vajon, hogyan jönnek létre ezek a mondatok, hogyan kerülnek bele még 13. mondatként?
Vannak ennél extrémebbek is, egy nyomtatónak a... Hogy hívják ezt a tonert magyarul? Mindegy, tintapatronján van felirat, hogy ne edd meg a tintapatron. Érted?
Na, ez az én kérdésem. Na, ezen fogunk gondolkodni, és a zene után majd megmondjuk a frankót.
Majd ti is telefonálhattok a zene után.
To be buried or cremated, mourned or celebrated, I'd like to know before you go.
kívánunk. Itt ismét a Retúr stábja, a stúdióban a Tilos Rádiót hallgatjátok. Következő rövid összeállításunk, ahol nagyon érdekes használati utasításokban talált mondatokból idéz szakértőnk SP.
Sziasztok! Volt egy ilyeneket találtam, hogy például ez a háromágú horgászhorog, nem tudom, hogy hívják. Biztos van nekem is szakmai.
Ez a miniatűr vasmacska kinézetű?
Körülbelül igen, csak nem hajók, hanem halak ellen használják. És annak volt a termék ismertetőjére írva, hogy lenyelve fájdalmat okozhat. Illetve hát hasonlóan ilyen, hogy soha ne vasald a ruháidat viselet közben.
Az idétlen.
Hajszárítón soha ne használd a hajszárítót alvás közben. Alvás közben. Tehát, hogy miközben alszol, ne szárítsd a hajad. Asztalos fúrógépen, hogy ezt a terméket nem fogászati célra szántuk.
Képzeld el! Komolyan!
Aztán még egyet mondjuk, ilyen tisztítószeres üvegen volt, hogyha ezeket a utasításokat nem érted, vagy nem tudsz olvasni, akkor ne használd ezt a terméket. Ez kiírva.
Ez nagyon jó, de levédte magát.
Honnan találtad ezeket a...
Van egy MLOWE's Annual Wacky Warning Label Contest nevű, ez egy azt hiszem egy ilyesmi szervezet, ami az ilyen hülyeségek ellen jött létre valamennyire, és nekik van egy éves versenyük az ilyen hülye címkékről, ahova egy bizonyos rádióállomás hallgatói küldik be magukat a címkéket, vagy fotóikat.
Le van fotózó.
Igen. Hát itt magát, én nem láttam a fotót, tehát lehet, hogy ez egész hossz.
De ők mondjuk elnőttek?
Igen. Évente adnak ki díjakat. Az idejek azok nem voltak annyira nagy számok, ezek most a régebbi nagy
mezőből. Hát azért ez pont valami magyar emberke találtott valamire.
Az első helyezettet?
Igen, az ami kefe volt?
Igen, az egy WC kefe volt, amelyikre, hogy hívják ezt a...
Szájhigiéniai használatra, vagy mi volt?
Nem, személyes higiéniai használatra ne használja.
Képzeld el, különösen durva sörtéjű kefény. Kellemetlen élmény dolgozhat.
Akkor egy használati utasítást az adáshoz is, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas kép és hanghatások lehetnek itt. Az utóbbiak miatt kérjük, hogy 12 éven aluliak csak szülői felügyelettel tartózkodjanak a rádió előtt.
Az ilyet nem bírják, az előző 20 percet ne hallgassák meg. Ez körülbelül olyan, mint a... Bizonyítom,
ha nem tudsz olvasni, akkor ne használd.
Ne használd ezt a terméket. De volt itt még, azt hiszem, hogy volt olyan is hőmérő, is volt ilyen digitális hőmérő, amelyet, hogyha rá volt írva, hogyha már végbélen keresztüli mérésre használták, akkor szájon keresztül már nem ajánlott a termék használata. Na de ezekre gondolok. Én egyre ilyen személyes élményem egy volt ilyen, tehát Magyarországon is átszűrődik ez. Itt most meg nem nevezett írják azt, hogyha dioptriát állítasz a fényképezőgépen, amit pont a keresőben, hogy benéz az ember ott mellette kell, és nyilván közben nézi, mert hiszen úgy állítja be az Isten szeremére magának, ugye a személyhez, akkor itt figyelmeztetett a gyártó, hogy miközben nézel bele a keresőbe és állítod a dioptriát, akkor vigyázz, hogy ne szúrd ki a szemed a saját ujjaddal.
Ez egy fordítás? Tehát az angolul
lenne? Persze, így van, ezt lefordítottak.
Le van fordítva, és nem szedték ki a magyar vásárló elől.
Én értelmetlenül megkötőnek érzem ezt a kijelentést. Tehát én szerintem annyi lehetett volna intézni, hogy vigyázz, a fényképezőgép használata közben ne szúrd ki a szemed. És akkor megelőzhetnek egy csomó olyan perc, hogy mondjuk volt egy jó téma, fölkaptam a szememhez a fényképezőgépet, és kiszúrtam a szemem.
Ja, minden viszbeli rendőrt befejeli a kis kanálgyártót, mert a kávé van. Doktor, én nem tudom, ahelyett, hogy feketét iszom, fáj a szemem. Vegye ki a kanalat. Nem, de akkor lehet, hogy nem mondták volna meg, hogy az lett volna a pertárgya, hogy nem mondták meg, hogy hogyan.
Lehet.
A fényképezőgéppen ne szúrt ki a szemed. Hát azzal nem is, de az ujjammal szúrtam ki. Tehát, hogy nem tudom.
Kérdezzük meg, van egy jogász, joghallgató vendégünk Áron, hogy lenne sikere egy ilyen pernek Magyarországon? Mert közönség sikere nyilván lenne, mert jó szórakoznánk tőle, de van esély megnyerni egy ilyen pernek?
A joga hülyeség ellen nem véd.
Az ellen nem véd.
Úgyhogy egyrészt nem vagyok végzett jogász.
Jó, azért mondtam, hogy joghallgató.
Igen, most szerintem
ne terelj be, légy szíves.
Szerintem nem lenne esély Magyarországon. Lehet, hogy Amerikában vagy angolszászországokban el tudom képzelni, de Magyarországon biztos, hogy nem.
És miért tudod elképzelni angolszászországban? Ott véd a hülyeség ellen a jog?
Igen, kicsit elmondtam magamnak, de...
Vagy azért... Mondd el nekünk is!
Nem lesz ez ülnökök miatt, hogy Amerikában?
Igen, valóban esküdtek miatt. Ott ugye Amerikában, ha nagyon... meggyőző vagy, és a legjobb ügyvédet fogadtad föl, akkor el tudom azt képzelni, hogy meggyőzik a többséget az esküdteknek. Uh-huh. Lehet, hogy utána tovább megy, és másodfokon már elveszti, de tehát ott el tudom ezt képzelni. Azért Magyarországon ilyen esetekben azonnal szakértőket hívnak, és a bíró, tehát a bíró nem hülye, tehát az, hogy ez egy szerintem túl átlátszó, és ez a szerencsé.
Ellenben a felperes ilyen esetben.
De nem tudom, nem is nagyon van azért szerintem ilyen próbálkozás. Vagy lehet,
én Magyarországon nem hallottam még róla, hogy ilyesmi típusú, tehát...
Magyarokban nincs is annyira benne ez a perelhetnék szerintem.
A perelhetnék benne van, csak az ilyen típusú fogyasztói.
Ja,
tehát mi inkább egymást, nem? Tehát
igen, így van, nálunk egymást, cégek egymást, meg igen.
Cégek, meg magánszemélyek egymást. Tehát nálunk inkább a tyúkperek vannak.
Igen.
Nagyon van, nem annyira, mert ez az, nem jöttek rá, tehát ez egy, nem tudom, tehát meg kéne gondolni ezt polgártársaim. Komolyan, hát ott egy multi, rengeteg pénzzel, és reklám
adjára. Neki is fog hiányozni.
Hát neki nem, hát ő azt kell, nem egymást, a szomszéd Pali bácsának milyen van, hát most nem mindenki, kinek fütyül az a madár. A cégeket kéne, nem, ez változást igényel, egyszerűen Európa konformá kell válnunk szerintem. Rossz irányba fordítjuk.
De nézzétek egyébként visszatérve az esküdtekre, hogy ez picit visszás, hogy 12 vadidegen valószínűleg ráérő munkanélküli dönt a esetleg életedet jelentő ügyről? Amerikában mondjuk.
Hát, hogy ott dönt, ez nekem nem visszás. Egész odáig, amíg nekem nem kell előttük ülnöm. Nem tudom.
Mert szép a gondolat tényleg, hogy hát a nép ítélje meg, és hogy tényleg kinek van igaza, de én ezt picit úgy érzem, amikor már gyakorlatilag egy sztár ügyvéddel kellő felkészüléssel meg csapattal gyakorlatilag bármiről be lehet bizonyítani, hogy fekete vagy fehér, picit visszásnak érzem. De hát én nem akkor...
Én is visszásnak érzem, de hasonló gondolat, mert hát a kontinentális jogról is mondhatnánk, hogy itt meg visszás az, hogy akinek több pénze van a jogszakértőt megfizetni, vagy aki kétszer-háromszor hoz szakértőt különböző indokok alapján, és hát szóval azért itt sem ilyen egyértelmű szakértőket. Hát szakértők elvileg ugye objektíven csak a szakmájukkal kapcsolatban döntenek, de nem, tehát nem jogi ügyben döntenek, hanem megkérdezi a bíróság valamilyen kapcsolatban a véleményüket. Azt például, hogy kérdezi meg a bíróság, vagy hogy kérdezi meg én, az én a saját szakértőmet, hogy kérdezem meg, mindenkettő kérdezhet.
Bárki kérdezhet.
Hát, nyilván ennek megvannak olyan eljárási szabályai, hogy hogyan és mind kell ezt csinálni, de elvileg, ha a bíró rendel, vagy bíróság rendel szakítotok, a bíró kérdez, ha én hozok magammal egy szakértőt, akkor én, és itt tovább, és itt tovább. Szóval az sem ilyen egy, tehát hogy ehhez is lehetne mondani, hogy itt is visszás dolgok vannak. Szóval én nem mondhatnám, hogy az egyik jobb, mint a másik. Számít, én nem tudom kijelenteni. Számítok
éppen támogató döntésük a szesszus.
Mindenképpen. Na, leülnek be, enter, önbűnös. 42.
Egyébként
Amerikával kapcsolatban nem, ez is nyilván nagyszerű érzés felhőtlenül beszélgetni valamiről, amilyen nem ért az ember, de
nincs is annál jobb.
Nincs is annál szebb, igen. De egyébként én azt gondolom, hogy lehet, hogy egyszerűen ragaszkodnak ahhoz a rendszerhez, amit ők az egyébként nagyon jól működő, nagyon rövid, nagyon összefogott alkotmányukban leírtak. Mert ha belegondolsz, ugyanez van a fegyverviseléssel, hogy nem abszurd az, hogy ölik halomra egymást, most már fiatalkorúak is egyébként, mindezt ugye olyan alapon ideologizálják meg, hogy ott van az alkotmányban, hogy a fegyverviselésének a joga az ugye mindenkit megillet. Na de könyörgöm, amikor ezt megírták, nem voltak lövő. De gyakorlatilag ugye ez kardokat jelentett, az a fegyver.
Nem igaz.
És azzal, hát nagy részben személyes szinten igen, nem voltak félautomata géppisztolyok.
Félautomata nem, de pisztolyok simán volt. Az,
hogy
valaki
egy Flaubert pisztolyt megtölt, aztán lő egyet vagy kettőt egy perc alatt, az más történet, mint amikor bemegy valaki egy félautomatával, és egy üzem teljes legénységét 25 másodpercet le tudja kasszálni.
Jó, de ezek a hírek jutnak el hozzá, hogy géppisztolyal lőtt halomra egy iskolát, de egyébként az a mai napig az esetek többsége az, hogy egyes üldözgetnek mondjuk, tehát azért ez...
Hát de azok általában, gondolj bele abban, hogy mondjuk egy ekkora karddal, tehát mondjuk ha tényleg az akkor elérhető fegyvereket tenni az alkotmány értelmében mondjuk viselhetővé Amerika, akkor egyből milyen nehéz lenne elbújtatva fegyvert használni, de kilógna a kabát, ahol a szabja, nem? Hát de két gondolat, és azzal, hogy lehetne
járni. Kérdés, hogy bárkinek is, ugye ez most Magyarország is aktuális, ezt, hogy most föltűnt a szabadálykarra.
Itt egy szakértő. Halló?
Halló, ez nagyon igazad van, szervusztok.
Szervusz.
Még a kulcsa volt meg abban az időben, 1780-as, 70-es években.
Tehát a revolver, ez a hat követőre gondolsz?
Az nem volt meg, de azért voltak már pisztolyok.
Igen, voltak előtöltősek.
Előtöltős pisztolyok, aha.
Jó, tehát magyarán akkor ez egy időigényes munka volt ezzel lövöldözni.
Jog nem követte, tényleg így van, jog nem követte a technika fejlődését, de nekem más időt áll el szembe.
Nos.
Már gondolkozok rajta már 5 perce, hogy mondom, mikor lehetne ezt a témát bedobni, úgyis most már 12 vagy 16 éve felüljek. Hát a termékfelelőség Hollandiába. Hát a prostitúció az engedélyez, ez a számlát is adnak. Az ember összeszed egy lapos tetűt, egy ízszed, vagy egy cippert, akkor volt már ilyen próba per ottak?
Hát ez jó kérdés.
A szakértő akkor sem ismerné el, hogyha erről írnál a listát.
Hát lehet bizonyítani, mondjuk ízszed nem lehet bizonyítani. Na de a lapos tetűt lehet bizonyítani talán, nem?
Nem vagyok ebben jártasak.
De tetszetes a gondolatmenet.
Mi?
Tetszetes a gondolatmenet.
Igen, hát ugye humoros a szövegetek beugrasztott ezt.
Jó. Akkor ez,
ez a kol téma, az nagyon jó, mert ez tényleg így van. A jó nem követte.
Jó, köszönjük.
Hello, előtöltőse a lapos tetvek ellen.
Kampányunk.
Nem, de komolyan, tehát azt mondom, hogy amíg ugye ott is tulajdonképpen végeredni, mert tudomásul veszik azt, hogy az idő eljárt az alaptörvény felett. De az olyan jól van megírva, és olyan kevés kiegészítést kellett hozzáfűzni, hogy ez egy nagy önmagában való érték, tartsuk meg olyan áron is, hogy esetleg nem feltétlenül kompatibilis a mai világgal. És lehet, hogy a bírósági rendszerük, amiről mondom, tényleg semmit nem tudok túl azon, amit egy egyszerű újságolvasó ismer. Lehet, hogy az is ennek az áldozata, ha úgy vesszük, hogy 12 ember, aki ugye az alkotmány szerint a te veled egyenjogú polgártárs, hiszen őnekik van joguk ítélkezni fölötted, de nem nemes gondolat, ők eldöntik, és aztán ki ez a 12 ember, az nyilván. Van itt egyébként még egy történet ehhez az ülnöki vagy esküti dologhoz, majd a telefon után.
Halló!
Hangos, sziasztok, Peti vagyok. Nem tudom, hogy interneten hallgatlak benneteket, úgyhogy lehet, hogy kicsit késésben vagyok. Még ez a fegyverviseléshez szeretnék hozzászólni, ha lehet.
Teljesen jó. Parancsolj.
Oké, tehát az, hogy egyrészt az nem az alkotmányukban van benne a fegyverviselés joga, hanem egy alkotmány kiegészítésben eleve.
Igen. Ezen gondolkodtam, hogy szóljak erről.
Mondjad meg,
csak védi magát, nyugodtan folytasd.
Szakistő megint arra várt, hogy a végén megalászhasson bennünket, de te most hála Istennek megmentetted a napot. Parancsolj!
Ja, jó, oké, tehát igen, tehát hogy ez kiegészítés van, és ennek történelmi okai vannak, mert hogy az angolok nem engedték nekik, hogy legyen fegyver, és úgy gondolták, hogy jobb, ha fel van fegyverezve a lakosság. Na most viszont a gépfegyverek használata az nem megengedett, én úgy tudom. Tehát igen, lehet fegyvered, ilyen hatlövetű cuccot, mondjuk kivétel Texas, ahol lehet félautomat vagy automata fegyvered is.
Aha, tehát akkor ez ráadásul állami szinten van szabályozva, nem?
Igen, állami szinten van szabályozva, hogy milyen fegyvered van, és nem is, tehát nagyon sok helyen ilyen kivárási idő van, meg kell nézni, hogy valamilyen büntetettségi dolog vonatkozik-e rá, tehát hogy mit tudom én, büntetetterű életű vagy-e, vagy éppen valami miatt nem vehet fegyvert. Tehát azért ennyire nem szálltak el, hogy bárki bármikor gépfegyvert vehet.
Hát annyiból igen, hogy vannak olyan államok, ahol Walmartba lehet venni. Bemész és személyével.
Mert vannak ezek a fegyverbe, ezek a
gansók.
Amit az SZP mondott, hogy állam válogatja, de alapvetően nem olyan nehéz ott Amerikában fegyvert venni. Nyilván félautomata, automata fegyvereket nem lehet, tehát az katonai.
Jó, de hát végülis, hogy abból indul ki, hogy ha te egy felnőtt ember vagy, akinek vérnek büntetlen tapad a kezéhez, büntetlen. Tehát mint ahogy itt mi a stúdióban állítjuk, hogy vagyunk, akkor mi bemehetünk, és minden további nélkül valamiféle életkioltására alkalmas lövő fegyvert, ugye, vagy gépfegyvert, vagy pisztolyt be tudunk szerezni. Ugye? Tehát ez önmagában.
Persze, az legtöbb helyen ez így van. Igen.
De nem a fegyverek ölnek, az emberek ölnek.
Igen.
Gyártót nem lehet beperelni, mert valaki meghúzta a ravaszt.
Igen, nem lehet beperelni, és az van, hogy hát, hogyha, mivel mindenkinek van fegyvere, tehát van mögött egy olyan ideológia, hogyha a fegyvereket törvényen kívül helyezik,
igen,
akkor csak a törvényen kívüli embereknek lesznek fegyverei.
De kis kaci fenntartó.
Igen.
Tehát, hogyha te bemész a boltba és megveszed, akkor kutya kötelességük feltételezni, hogy te egy törvénytisztelő ember vagy, aki nem fog senkit lerülni. Tehát, hogyha most megtiltják a boltban vásárlást, a bűnözőt nálunk is megveszik a fegyvert valahonnan.
Persze.
Igen, egyébként hallottam, hogy a bűncselekmények nagy részét nem legálisan vásárolt a tulaj által vásárolt.
Az meg a másik, mert sortszámozzák a fegyvereket, meg vissza lehet követni, hogy ki kitől hol vette. Úgyhogy hát nyilván ott is, aki azt akarja, hogy ne találják meg, az olyan fegyvert vásárol, ami mit tudom én, nem sortszámozott, meg lopott, meg mit tudom én milyen.
Jó, figyelj, egy kérdés, hogy te egyébként valamiféle ilyen lazítását, vagy az amerikai helyzet felé tolását a magyar szabályoknak, ezt kívánatosnak tartanád? Tehát még örülnél, ha nálunk is lehetne teljesen normálisan ellenőrzött módon, de mondjuk bármilyen büntetlen előéletű felnőtt által fegyvert vásárolni?
Hogy én személyesen, szerintem ez engem azt hiszem személyesen nem érintene, mert én nem akarnék vásárolni ilyet.
De mit gondoltad azt, hogy ez egy jó ötlet, vagy nem jó ötlet? Tehát, hogy mondjuk jobb lenne, ha nálunk is lehetne, vagy nem lenne jobb?
Hú, hát figyelj, ez nehéz kérdés. Ezt nem tudom eldönteni, az igazság. Nem alakítottam ki még erről véleményt, hogy ez most jó lenne nekem, vagy nem.
Jó, hát figyelj, minden esetre köszönjük szépen a kiegészítést.
Jó, hát oké, szívesen.
Oké, hallgass minket tovább. Hello? Szerintem mi zenéljünk.
Zenéljünk, jó.
Pincs, kumbong, kimping, tum, kum, kink, kumbong, kimping, kink, csuk, kumbong, kimping, kumbong, kimping, tum, kutong, ping, tum, kutong, 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 kum, pum, ping, pum, ping, pum, ping, chong, pong, ping, pong, pong, ping, pong, pong, ping, pong, ping, pong, ping,
Papa, 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 papa gong bong bong ping 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 gong bong ping ping.
Sziasztok! Ez a Retour a Tilos Rádióban, az FM 90,3-on, telefonszámunk 2153773, SMS pedig küldhetek a 0620 5 darab 9-es és 03-ra.
Telefonnal kezdünk.
Sziasztok, két kérdésem lenne.
Parancsolj!
Az egyik ezzel a számmal kapcsolatos, ez ki volt az a hölgy, aki énekelt?
Aura Urzicsánu nevű román jazz énekesnő a 70-es évek közepében.
És ezt a lemezt szerinted meg lehet valahol vásárolni, vagy...
vagy hogy képzeled?
Nem. Jelent meg neki egy régi album a Japánban.
Na majd utána nézek neki, akkor mondd még ezt a nevét, Léci.
Aura, mint Aura.
És igen.
Urzicsánu az U-R-Z-I-C-E-A-N-U. Urzicsánu.
Köszi. Na, a második kérdésem a következő. Szerintetek Magyarországon nem lehet lőfegyvert venni?
Hát ez, szerintem ezt egy költői ugye... kérdésnek tetted föl, nem?
Hát nem költőinek egyáltalán.
Legálisan vagy illegálisan?
Legálisan.
Lehet legálisan lőfegyvert venni.
Fegyverviselési engedélyed.
Így van, ez az akad a feltétel, hogy büntetlenül legyél, meg valami tanfolyamot kell végezni, meg nyilatkozni kell, stb. Nem tudom pontos feltétel, de lehet egyébként
materiális. Hát ezt mondom én is, hát most nem vicce, jó, hogy nem úgy vettem meg mindegy sajtos kizét a Tesco-ba, de attól még hozzá lehet jutni,
hogy Magyarországon is. Ezeknek a feltételeknek, ha megfelelsz, akkor minden tovább nélkül tudsz venni. Nyilván regisztrálva lesz akkor a rend, a, nem tudom, hol, BM-nél vagy valahol, hogy...
Ezt meg úgy meg kell
újítani. Szerintem Amerikában is megisztálnak, azért azt a függetlenül. Amerikában se vesz úgy lőfegyvert, hogy jó napot, kis Pista vagyok, nem? Vagy
én azt hiszem, hogy ezek a fegyversók, ezek a gunshók, ezek pont ezért hírhettek, mert...
Hát volt a kólapuska sőkrunkriban is, amikor a...
Hát a Walmartban is, Walmartban.
De ott név szerint. Tehát viszont ezeken a szabadtéri vagy félszabadtéri vásárokon a legutóbbi időkig semmilyen background check nem volt.
Vagy oda mennél, annyira... abból kérek egy fél kilót, és...
De azt hiszem, most már legalább valamilyen ID kell, tehát valami kell.
Igen. Már egy jó
sikert. Hogy mondjuk rá, nézd, persze nagyon nagy különbség van abban, hogy mondjuk rá egyszer kérdezik meg a nevedet, vagy ötször.
Hát meg, hogy kell a tanfolyamot végezzél, szerintem...
Na, tanfolyam, hát most nézd, tanfolyamot biztos meg is lehet venni, szóval...
Hát, persze a fegyvert is meg lehet venni a piacon.
Hát azt mondom, szóval... hozzá lehet jutni Magyarországon, és szerintem nem túl nagy, tehát ilyen szempontból nem nagy különbség van. Szerintem inkább épp azt mondom, a mentalitásbeli különbség az, amit lényegesnek tartok egy amerikai, meg egy magyar hozzáállásban. Nem az, hogy most milyen nehezen lehet fegyverhez.
Tehát azért van, azt mondod, hogy azért van nálunk kevesebb fegyver alapvetően, mert az emberek kevésbé akarnak fegyvert?
Hát én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább közre játszik, mint hogy nem tudnak hozzájutni.
Uh-huh. Aha. Oké.
Okay. Jó, hát köszönjük.
Jó, köszönjük szépen.
Hello.
Hello, hallgass tovább minket. Mi szerintem lőjünk tovább. De kicsit, van még ugyanis témakör, amiről beszélgetni kéne a mai adás folyamán. Ez inkább ahhoz kapcsolódik, amit az eladó-vásárló viszonyról már feltettünk, bár nem tudjuk azt, hogy ezeken a fegyvervásárokon milyen a kapcsolat.
Illetve a fegyvereken milyen használati utasítás van.
Tényleg.
Kis gyermek a szájában van a cső, akkor ne süss el.
Jaj, ne.
De abban is elképesztő különbségek vannak, ugye, hogy hogyan, tehát egy ilyen bemész és vásárolsz valamit, legyen most az fegyver, vagy legyen akármi, nagyon erősen próbálom ezt a vágós átvezetést megint megvalósítani, akkor téged, mint fogyasztott a boltban, ugye milyen hangulatban, milyen stílusban, milyen beszéddel fogadnak, tehát nem csak az számít, hogy a dobozban milyen butaságok lesznek leírva az utasításban, hanem hogy hogyan viszonyul hozzád az, aki a boltban téged fogad. És hát ugye magyaroknak szerintem ebben mi nagyon erős kiképzésen esünk át, nem?
Mert hát, ugye, ott vannak egyrészt a szocialista gyökerek, hiánygazdáskodás és társai, tehát amikor örülhetsz, hogyha vehetsz valamit a boltban, és hát ez azért úgy öröklődött szerintem még mostanáig is bizonyos boltokra.
Igen, nagyon tűntik, hogy a tulajdonos váltás, vagy a tulajdonváltás az nem hozta feltétlen magával azt, hogy most rettenetesen kedvesek lennének.
Illetve hát ott van a ló másik oldala, hogy bemész egy ruhaüzletbe, és egyszer öten ugranak át. Segíthetek? Mit adhatok? Segíthetek?
És nyilván azt tettük.
Hát nekem nem egyébként, de
semmi se jó. Olyan.
Én nem mögött azt érzem, hogy szeretnének megszabadulni tőlem, és vissza a kockásfüles vagy a Story magazin olvasgatásához, és nem. Én nem tudom, én nem azért megyek be egy boltba, mert kérek egy barna pólót XL-es méretben, hanem azért megyek be egy ruhaboltba, mondjuk, hogy nézelődjek, és akkor az engem idegesíteni szokott.
Persze, hogy ne akarsz szóra, nem is akarsz vásárolni.
Ott a kirakat nézelődni.
Neked melyik eladói stílus fekszik?
Nekem ez a háttérbe vonulós, tehát hogyha akarok valamit, akkor nyilván legyen elérhető az illető.
És
most abszolút. De egyébként ne ugráljon. Miért neked?
Nem tudom, én ezen gondolkozom, hogy vajon ebben is vannak esetleg ilyen nemzeti karakterek, vagy mert ugye Amerika ebben az esetben is viszonylagos végletességéről híres. Tehát ugye ott bemész, jó, nem ugranak át öten, de az mondjuk úgy nem tudsz elkölteni egy ebédet.
Ez az egy a 120 kiló.
Mondjuk nem tudsz, mondjuk a McDonald's-on és társain túl egy kicsit annál följebb lépsz, akkor nem nagyon tudsz elkölteni egy ebédet úgy, hogy ne kérdezzék meg legalább négyszer, 40 fokú mosoly kísérletében, hogy minden rendben van-e, ízlette ez is, az is, nincs-e semmi baj, tudjuk, hogy 5 percen nem volt, de azóta sincsen. És én amikor ott voltam, én tudtam, hogy ezt nagyon pozitívan teszik, és az amerikaiaknak ez abszolút elment a füle mellett, engem zavart minden egyes alkalommal. Tehát úgy ítéltem meg, hogy nekem ne jöjjön ide, majd szólok, ha bajom van, egyébként hagyjon kajálni, mert amikor éppen a falat a torkom közepén van, és ez oda
jön. Jó, egy étterem az más persze, de mondjuk egy ruhaüzletben milyen magatartást várnál a bentartózkodó eladóktól?
Ott azt gondolom, hogy lemásolhatnák ezt a Egyesült Államokbeli imperialista csökevényt. Ott ha valami, tehát azonnal van egy adó, ha kell, ha nem kell, nincs. Tehát ott békén
hagynak. Ez így működik ott?
Hát nagyjából igen. Uh-huh. Tehát persze nem jártam a nagyon elegáns szuperüzletekben, ahol lehet, hogy abszolút
kiszolgálnak. Jó, hát a személyi asszisztens meg minden.
Ez egy más történet, meg nem volt saját ilyen bevásárló ügynököm, de az tény, hogy ott egy ilyen nagyobb boltba beszabadulsz, akkor lehet, hogy figyelnek, de nem veszed észre, legalábbis nem úgy, mint kamerák. Nálunk, ahol nálunk ez nagyon jó megfigyelt, nem tudom, észrevetitek. Az idősebbek nem tudják ezt leplezni, az idősebb eladók is. Például, mit tudom én, ilyen vasedényszerű boltokban, meg ilyen ajándékboltokban, ahol kis eltehető, de értékes dolgot árulnak.
A folyosók végén
még megjelenik egy ember, és hogyha elkezdesz bújócskálni, arra nézek, jobbra nézek.
Mikre van időtök, csak nézek.
Legközelebb próbálni, menj be tetszőleges plázába, lehetőleg újonnan nyitott és jó feltöltött teljes árukészlettel rendelkező boltba, és várd meg, amíg az esedékes, ugye reménybeli tolvajkapó az odajön a sor másik oldalra, és elkezd pislogni, és akkor menj át a másik oldalra, aztán átment, megint menj át, és akkor mosolyog rá harmadszor. Mi történik? Vannak egyébként erre taktikák. Azt hallottam, hogy például van, aki azt csinálja, hogy egyenesen neki ront ilyenkor, már nem
fizikus. Erre jó a fegyverviselés engedély.
Hanem határozottan elindul az illető felé, és ezzel zavarba hozza.
Aha.
Nagyszerű.
És mi van, odaér?
Akkor tovább megy.
Ja, értem.
Ez még nyilván a falnál álló eladóval nehéz megjátszani. Elnézést kérek, a szertárba igyekszem. De ilyen nagyobb üzletekben felé kell menni, és akkor általában ilyenkor zavarba jönnek. Szóval nem tudom, hogy... Tehát a kérdés igazából az, hogy van ebben is valami ilyen nemzeti karakter, hogy mondjuk mi így szeretjük az eladóinkat, vagy sehogy nem szeretjük őket.
És vajon a németeknél hogy nézhet ez ki?
Nem tudom. Ha valaki német áruházakban ilyen kiterjedt bevásárlói tapasztalatok rendelkezik, feltétlenül szóljon.
2-15-37-73.
Addig ösztönzésre elmondok egy történetet, ami Japánban esett meg, ami nem plázákból van, ugyan a közlekedéshez kapcsolódik, és egy kalauzról szól. Történik a reggeli vonat közlekedésben az, hogy az egyik állomáson megáll egy ilyen hiper-super express, azt hiszem valahol Yokohamában, és ez most valamikor a hetekben történt, abszolút friss hír. Már az elmúlt hetekben is megálltak vonatok Yokohamában, és ugye Japánban azt kell tudni, hogy a reggeli vonatok azok nem perccel, hanem másodperccel pontosan közlekednek, tehát ott bármiféle ilyen kizökkenés, az egy komoly késés.
Bocsánat, egyébként csak ehhez kapcsolódik, és utána már nem fog kapcsolódni. A kopenhágai vasút és metró hálózatnak a weboldalán egy kis Java applikációval az aktuális vonatok helyzetét lehet nézni a weboldalon, hogy az egyes vonatok éppen melyik állomáson vannak, annyira pontosan működik a rendszerük.
Vagy annyira jó a jelzés.
Vagy annyira jó a jelzés,
egyébként ez a rendszer félig jó, mert ha otthon ülsz, akkor látod, hogy most elérnéd. De ez majd jó igazából akkor lesz, hogyha mobil web lesz, mert akkor látod azt, hogy effektíve hol a vonat, és hogy
eléred. Tehát ha ott az állomásra, akkor is látod.
Akkor tudom, hogy minek az egész.
Jó, azért volt az egész, hogy összezavarjam a történetet.
Dán testvérék egy halompénzt elköltöttek egy felesleges szolgáltatásra. Lényeg az, hogy ugye másodpercenként mennek a vonatok, iszonyú a hajtás, mindenki be kell tartania mindent, mert ugye ha ott egy express vonat késik, volt már ilyenek, hogy lemondott a közlekedési, vagy azért felelős miniszter Japánban. Tehát ott nem
harakerit, úgy kellett a szamurákat ott kérni a kezéből, hogy nem.
Lényeg az, hogy megáll a vonat, beszállnak az emberek, ugye vannak ezek a tologató emberek Japánban, fehér kesztyűben,
vonalásos.
Ez igaz, én is láttam, ez tényleg vannak. Tehát ez nem...
Akármit lát az interneten, ez igaz.
Én legalább is láttam embereket fehér kesztyűben iszonyúan tologatni. És nem senki nem verte pofán őket, tehát nyilván ők valami alkalmazottak. Jó, betúszkolják az utasokat, ajtó becsukódik, és ebben a pillanatban érkezik egy ilyen, ugye egy ilyen szarariman, egy ilyen fizetésből él, és bérből fizetésből élő alkalmazott öltönyben, de hát már elkésed, de neki nagyon oda kell élni, és hát a japán udvariassága mit sem törődve, neki áll feszegetni a kocsi ajtaját. És valahogy sikerül neki, ez ami harcművész is lett, szétfeszíti a kocsi ajtaját, berobban, és ezek szerint még be is fér, beszáll a kocsiba, ugye, de aztán ki is nyitják neki, amikor észreveszi a vezető, hogy valami van, ajtó becsukódik, vonat indul. A kalauz, aki látja az egészet, már a vonat kocsiban tartózkodó kalauz, az közli vele, hogy uram, a nagy sietség, és a, ugye az ilyen módon való behatolása a vonatfülkébe, az nagyon veszélyes. Én egy rendben van, mert állítólag ez egy szabványszöveg, amit az összes ilyen bűnözőnek elmondanak.
Kivégzés előtt.
Viszont, jön a következő mondat, még hozzáteszi a kalauz, hogy és amennyiben súlyosan megsérül, akkor csak ön lesz érte a felelős. És most jön a poén, felháborodnak az utasok. Az illető bepanaszolja,
a kalauzt, és másnap
közleményt jelentett meg a JR, a Japán Vasútársaság, amelyben szánakozásukat és bocsánatkérésüket fejezi ki az elhamarkodott és súlyos kommentek miatt, amit a kalauzuk, az alkalmazottjuk megtett. Az alkalmazott pedig saját közleményt ad ki, amelyben azt mondja, hogy az utas futása annyira szörnyű volt, hogy ez késztette őt egy ilyen elhamarkodott érzelmi kijelentés megtételére. Ez japán. Most hogy játszottam el? Ugyanez mondjam. Nem is mondtam az országot. Hogy játszottam el? Ugyanez mondjuk a békeidők NDK-jával. Na, jártatok egyébként akkoriban?
Nem.
Amikor még NDK volt?
Amikor még béke volt.
A vasút és a metró, az ilyen belvárosi vasút közlekedésnél úgy nézett ki, fel volt festve, hogy ez a vonal, amit senki nem vesz figyelme, ránk is csak a metrónál, hogyha bemondják, hogy menjél, akkor kiintegetünk kamerának, stb. Ott az emberek, ha valaki rámert állni, azonnal előkerült valami túlbuzgó polgári társ, aki rászólt a többiekre effektíve, hogy gyerünk hátrébb. És akkor mindenki is birkák, ki lehajtott fejjel hátrébb álltak. Majd amikor jött a vonat, vagy közeledett, akkor előállt egy ilyen integető tárcsás manus, vagy nő. A nők még keményebbek voltak különben. Nem csak az úszókat kezelték ott. És elkezdtek iszonyúan integetni és üvöltözni. És az az érdekes, hogy soha nem tudtad megmondani, hogy éppen ez most melyik hatóságot képviseli, mert legalább 5 különböző egyenruhában. Policáj, katonai, ifjúság, polgártárs, védő, nem tudom én, metró, akármi. Ott 5 egyenruhás ott tüsténkedett, és mindig hátra parancsoltak mindenkit, és amikor kinyílt az ajtó, akkor sípolás, betelepítés, és utána ugyanúgy keményen megy. Tehát ott nem lett volna ekkora udvariaskodás, de hát nem tudom, Magyarországon szerintetek, hogy zajlan egy ilyen esemény. Biztos nem ilyen békésen.
Nem valószínűleg, de hát ezek vagyunk. Mi van egy SMS-ünk, hogy nálunk, ha megáll valamiért a vonat, akkor annyit sem mondanak be, hogy várhatóan meddig állunk. Hát,
igaza van!
Úgy van!
Mondják meg!
Még!
Egyébként én nekem az a gyanúm, hogy valószínűleg nem tudják, hogy miért álltunk meg.
Meg, hogy meddig fogunk állni.
Tehát, meg az egy jó módszer alapvetően, hogy még 5 percig állunk, meg még 5 percig.
Repülőtereken szokott ez lenni, van egy közelmúltbeli tapasztalatunk, hogy általában, ha késik egy repülő, akkor egy olyan időszakra lövik be a várható indulást, ami már elég messze van ahhoz, hogy megközelítse a valós értéket, de még nincs annyira messze ahhoz, hogy te elmenjél, vagy bármit csinálj, vagy kiakadj valamit. Tehát ilyen 1-1.5 órát szoktak, és amikor az letelik, akkor megint update-elik 1-1.5 órával. Hát fél 8-kor este kellett volna elinduljunk Barcelonából, és hajnali 5-kor indultunk el.
És ezt ilyen másfél órás?
Ez így volt, igen. Tehát a vége fele már nem volt képük egyszerűen, tehát akkor már volt valami repülőtéri alkalmazott, aki mondta, hogy igen, nem töröltük a járatot, mert hogy akkor szállást kellett volna biztosítani, hanem...
Csak
nem tudjuk, mi van, mert hogy az aktuális fapados légitársaságnak nincs képviselője Barcelonában.
Legszebb. legszebb dolog. Egyébként múltkor, ha már itt a budapesti késlekedések miatt tartunk meg, hogy meg tudják-e mondani a vonatban, az történt, hogy a kedves ideiglenesen Magyarországon állomásozó indiai barátaim, egy házaspár éppen igyekeztek valahova vidékre, és ezt az utat ezt vonattal kívánták megtenni, és nagyon büszkén föl is szálltak egy nagyon kellemesnek látszó vasúti fülkébe, és elindultak, és hívott az illető telefonon, hogy egy másik nap programját megbeszéljük. És akkor közben mondja, hogy ja, egyébként közben megálltunk, de nincs állomás. Mondom, hogy semmi probléma, nem lehet ez semmi, de hát várjatok, majd mindjárt megy tovább, nyilván elengedtek egy másik vonatot. És beszélgetünk, leteszi, eltek negyed óra, megint fölhív, te itt állunk még mindig, semmit nem mondanak be, és akkor erre kezdtem nevetni, Magyarországon vonaton bemondani.
Mert értenéd egyébként,
nem mi vonatot, hogy nem mondták be. Mondja, hogy és itt vagyunk, de mondom, hát egyébként meg indiaiak vagytok, hát szálljatok le, gyűjtsetek tűzifát, mint odahaza, tudod? Köszönetek ebédet, menjetek el vadászni, és mit
de tényleg így van egyébként?
Oda tényleg, hát úgy van, hogy a hosszabb vonatutakon úgy indulnak el, hogy a vonaton általában nem ablak van, hanem csak rács az ablak nyíláson, és akkor a rácsra így rákötöznek ilyen dróttal, vagy kötéllel, vagy horoggal, és kilógatnak a vonat külső oldalára tűzifát. És ez azért van, ezt onnan lehet látni, hogy hosszú távú a vonat, és ezt azért csinálják, mert amikor megáll a vonat, tudják, hogy hol fog megállni, főleg a személyvonatok, azok soha nem mennek sehova egyébként. Megállnak, tábortüzet raknak, megkajálnak, főznek, tehát ott kezdenek el, nem megmelegíti, tehát nem a szendvicset melegíti, hanem effektív ott megfőzi a körit, megebédel a közeli faluba, hazaugrik, vagy valami ilyesmi, és
folytatja. Látogatás.
És hát én meg így elkezdtem értszerűdni velük, hogy ugye itt a nagy nyugaton gyerekek, hát ti otthon ez vettök hozzá, szokom, mi a probléma. Lényeg az, hogy egy órát vártak mindenféle duma nélkül, majd ugye se szó, se beszéd, a magyaroktól valahogy megtudták, hogy a vonat vissza fog tolatni, visszaviszik őket a nyugatiba. És kérdeztem tőlük, hogy na de mégis legalább azt mondd neki, hogy meddig jutottatok, és mondja, Rákos rendező. Az a szegények, pont az jutottak túl, még az István telki rettenetes megálló előtt. Közben jött újabb SMS. Emlékeztek arra, amikor egy BKV ellenőr megharapott egy utas?
Igen.
Nem volt jegye? Mindez a hősök terén tört. Hősök terén? Az hősök terén nincs is jármű.
Dehogy nincs,
földalatt. Kis földalatt, ki
földalatt a, meg, ja, hogy ott.
Ott is ellenőrzik.
Hát az a hősök tere alatt. Jó. Következzen.
Köszönjük a kérdést.
Amíg megincsenek, addig Megamix következik Spittyizó előadásában.
Yeah. doar un tambal. Când vrei doar să facem joie, vreau să facem bal. Bal, stăm central, stăm până târziu, ca să te-mi fierbânte stona acum niște rachiu. Nimeni nu știu cu apă de izvor, să te scol de pe sau cu puțin folclor. Yo, stau și beau niște bergambrau, când văz toată lumea la dezmăs pentru că vreau. Vreau, fetele t-adună cu voie bună, chiar dacă vrei și tu să cânte, atunci cântăm în strună. Cântați-mi împreună până prindem zorii. Am un stoc belea în pivniță de trei podori. Oh, stradul de alcool și atur direct din cană. Dacă nu poți să te saturi, stoc din damigeană. Ce? Te stau să bei cât poți să duci, duci. Poți să te faci și muci, în timp ce toate fetele dau doar din buci. Băi, facem grăsar, vinul curge-n pahar. Toate fetele dau din cur în timp ce stai. Ei, griște-ți capul, vezi pot cum tot cap. Toți oamenii mei zici și râmpe și dau din cap. Băi, facem grăsar, vinul curge-n pahar. Toate fetele dau din cur în timp ce stai. Ei, griște-ți capul, vezi pot cum tot cap. Toți oamenii mei zici și râmpe și dau din cap.
Îmi place stilul clasic, nu stilul impus. Când amestec tuica cu orice alt produs. Fetele pe masă se mișcă pentru show. Dansează cu găoaza și la tine în platou. Stai cu ochii cină, că altfel te fac. Nu la buzunare, la porcul din prosap. Cine vrea să vadă, să vină, să guste. Trei zile și trei nopți, suntem niște lăcuste. Pe supuste, însă, umblu singur zvon. Pământul se învârte dacă vinul e beton. E panică, ca în orice duminică. Grătarul aprinde la flacăra olimpică.
Băi, facem grătar, vinul curge-n pahar. Toate fetele dau din cur în timp ce stai. Ei, griște-ți capul, vezi pot cum tot cap. Toți oamenii mei zici și râmpe și-mi dau din cap. Băi, facem grătar, vinul curge-n pahar. Toate fetele dau din cur în timp ce stai. Ei, griște-ți capul, vezi pot cum tot cap. Toți oamenii mei zici și râmpe și-mi dau din cap.
Îmi place să trag la pipă, îmi place să dau pobit. Îți place să te miști, acum nu te da lovit. Trebuie să realizezi pe ce parte mizezi. Dacă te spomeze sau într-un fotoliu liniștit. Iubește-mă și-am dirit din am mișcătoalele. Asta e pentru băieții care-și lustruiesc sandalele. Pentru copilele mele mi-aș da zilele. Doar nu păhăresc să ne excităm papilele. Am vrut să fiu James Bond, dar-mi place sperea blondă. Păi ce trebuie să fiu frumos sau să ai părul blond? Băgă sarmalele că vin, bă. Am un vinuleț numai bun de pus pe limbă. Știi cum e? Nu vă stresați cu toate rapandulele. Să vină la mine, tată, să le arăt eu sculele. Se vede cum v-am luat la toți sfințile. Acum să ziceți mie că nu vă place repubre.
Băi, facem grătar, vinul curge-n pahar. Toate fetele dau din cur în timp ce stai. Ei, griște-ți capul, vezi pot cum tot cap. Toți oamenii mei zici și rupe și-mi dau din cap. Băi, facem grătar, vinul curge-n pahar. Toate fetele dau din cur în timp ce stai. Ei, griște-ți capul, vezi pot cum tot cap. Toți oamenii mei zici și rupe și-mi dau din cap. Foie verde, este iar. Of, of, curge vinul în pahar. Măi, măi, tantii, frunze verde de proiecte. Of, of, de la urban, cu respect, măi, măi.
Dar cu tine sunt cel mai bogat. N-am un ban, sunt sărac. Dar cu tine lumea nu înțelegi. N-am nevoie decât de ea, fără ea nu pot respira. Dragi părinți, nu țipați. Noi în lume am fugit, fără bani noi am pornit. Dragostea e un lucru rar, nu se vinde la cântar. Îi mașină, nu e avere, nu e pentru cine cere. Foaie verde și o tulpină, dragostea e o albină. Când înțeapă e durere, iar apoi e miere. N-am un ban, sunt sărac. Dar cu tine sunt cel mai bogat. N-am un ban, sunt sărac. Dar cu tine ciudate, societate. Lumea asta e un teatru trist, mincinos și egoist. Caut loc de trăit, unde să fiu fericit, unde să fiu fericit. Pe pământul ăsta mare o să am un loc sub soare, undeva pe malul mării nuntă o să fac. Fără lume, fără voi, o petrecere în doi, numai marea să ne vadă și să ne iubească.
Vagyunk már. Ez a Tilos Rádió FM 90,3-on, a Retúrt halljátok, azon belül pedig Spityuzsúnak a keleti szomszédaink zenei felhozatalából készített rövid válogatását. Volt is egy telefonunk, hogy mik hangzottak el?
Az első vicces regiszám az a Planeta Moldova nevű duó fió felvétele volt. A következő az egy román rap válogatásról szólt.
Ez jó volt a címben most.
Dream Team, si stojesi jolo, kintek de voje bune.
Ja persze, de melyik volt az együttes és melyik a számcíme.
Majd utána a Spitalu de Vucence nevű zenekar következett, és az utolsó az Dobsizdi.
Jó, ezt szerintem megkönnyítendő, majd kérünk tőled egy tracklistet, amit a www.sesblog.hu címen elhelyezünk, és ott lehet majd látni. Illetve voltak SMS-eink is, az egyik még egy régebbi témához csak átsiklottunk fölötte, hogy azt mondja, múltkor vettem egy DVD lejátszót, amit DVD játékosnak fordítottak, és figyelmeztettek, hogy ne tegyek bele videókazettát. Hát ez csatlakozunk, szerintünk se tegyél bele.
Így van,
a DVD játékos az klasszikus egyébként.
Igen, de én szerintem ez csak egy szavaza. DVD játékos, üdvözlünk. Lehet, hogy slang szótárból fordítottak.
Illetve volt még egy, hogy tegnap, mikor 20 perc álltunk, egy fickó telefonált valakinek, ez vonatát gondolom, fickó telefonált valakinek, utána bemondták, hogy még állunk, de a másik vonat előbb indul, mint ez. Mikor mindenki leszállt, akkor pedig közölték, hogy mégis indulunk. És még megjegyzít az SMS író, hogy egy munkahelyemet már vesztettem el azért, mert az első héten kétszer késtem, pedig 2 órát számoltam húzva. Hát, 3-at kellett volna.
Szakértünk tanács, semmiképpen következő ásod ne szólnokon legyen, és nem is érdemeltek volna meg. Tehát akik ezért az így első van, héten háromszor, föl, első héten már bemész pontosan 3-szor, én nem értem, mit várnak. Tehát nem érdemeltek.
Három jogászhallgató vendégünk. telefon után majd mondd meg, hogy be lehet-e perelni a vasúttársaságot ezért.
Halló!
Sziasztok!
Szia!
Volt itt az előbb arra, hogy nem mondanak be semmit így a vonatokon meg, hogy ott állunk, mint a hülyéket. Rengeteg szó így is van. De nem biztos, hogy rossz, mint meg a ordítva négy nyelven, ilyen iszonyatos akcentusra, ugyanezt elmondják minden egyes állomáson, tehát így mire egy házakutatás között. Így 8 alkalommal, olyan kurva hosszan, hogy így hangosan, szóval nem tudom melyik rosszabban, hogy én szívesebben ültem volna gyakran halálcsendben. Na mindegy, sziasztok!
Köszönjük
szépen! Fölbújtott a frusztráció a
hangosan. Egy nagyon rezignált kommentet
valami. Na halljuk, be lehet terelni késésére a vasúttársaságot? Hogy elvesz a munkahelyen?
Én úgy gondolom, hogy igen.
És meg is lehet nyerni?
Igen. Én úgy tudom, hogy ilyenek voltak, és már nem pont az, hogy vasúttársaság, de mondjuk az, hogy lezárnak egy utat, mondjuk egy felújításkor, és amiatt késem, akkor a munkavállaló ezért nem tett téged felelőssé, hogyha tudod igazolni, hogy...
Munkáltatónál,
hogy te tudod igazolni, hogy a... hogy rajtad kívül állókok, tehát Viss Major.
Aha. Tehát akkor nem is a vasúttársaságot, hanem a céget lehet beperelni.
Egyébként a céget, hogy ilyen jó alapon, én nem is hiszem, hogy ezt így jogszerűen meg lehet tenni. Szerintem nyilván meg kell kérdezni az SMS írót, de gondolom én, hogy nem az volt a felmondásból, mivel maga...
Hát próbaidő és próbaidőbe gondolom nem kell
így van, tehát hogy valószínűleg
ő érezte, hogy megmondták. De, vagy igen, így van.
Indoklás nélkül a munkadó próbaidőben bármikor.
Jó, tehát akkor munkadót nem lehet perelni emiatt, hogyha próbaidőben
küldte? Igen, de a vasúttársaságot ebben szerintem simán lehetne.
Is.
Szerintem kéne is, igen. Tehát nyugodtan a vasúttársaság bemegy, kér igazolás, hogy hogy és mint, és megnézik a...
Egy dologgal adósok vagyunk.
Hogy valahogy tudja bizonyítani, hogy tényleg késett, és ott rajta volt.
Peren kívüli egyesség.
De kicsit váltok még, azt hadd mondjam, hogy hadd játszom az ördög ügyvédjét, hogy ti vagytok a munkáltatók. Tehát jön egy ugye munkavállaló, felveszitek, mondjuk tétezzük fel, és ez nem rávonatkozik, mert nem ismerik az SMS küldőjét, hanem egy általános esetben mondjuk ő a legjobb a felhozatalból, de nem vagytok teljesen biztosak abban, hogy ő rá van szükségetek, mert mit tudom én, kék szeme van, vagy bármiért. Tehát mindegy, nem kell, hogy személyesen lehet, hogy kiváló ember, de valamiért úgy érzitek, hogy jelen pillanatban ő a legjobb, de nem annyira, nem vagytok a meggyőződve. Lemegy az első hét, próbaidős az illető, 5 munkanapból kétszer elkésik, 40%-át a munkaidőnek, késve kezdi, vagy a munkanapoknak, és ő becsületesnek látszik, sőt, pont az, hogy becsületesnek látszik, nem simlisnek, de képtelen az első héten, amikor mindenki rettenetesen igyekszik. Mert ugye egy 3-8-10 akárhány év ott dolgozó ember rutinból dolgozik többnyire, de az első héten azért mindenki nagyon jó benyomást akar tenni. És akkor elgondolkodok rajta, hogy ha ez az ember, aki első héten 5-ből 2-t elront, pedig nyilvánvalóan abszolút érdeke neki, és egy jóra való embernek tűnik, tehát látom rajta, hogy őszinte szándékai vannak. Ennek ellenére most már nem tud bejönni hetente kétszer. És az, hogy én nekem igazából nagyon-nagyon nincsen, nem vagyok elámult tőle, akkor ti mit lépnétek?
Én is kérnék akarom, én is kérúgnám valószínűleg.
Az a kérdés, hogy ettől egyébként lehet, hogy ő tényleg nem tehet róla, tehát félét, és ne esik, ha hallgatsz minket, akkor nem.
Nem rólad beszélünk.
De komolyan, tehát azt mondom, hogy valahol
neked
személyesen lehet, ez nagyon rossz, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy munkáltató szemszögéből azt szerintem egy teljesen korrekt döntés lehet.
De jogilag is meg tudjuk a telefon után.
De nekem a vasútárság perlése is visszásnak tűnik, mert hiszen ez egy versenypiac, és lehet volánnal is menni.
Sőt, lehet sétálni is.
Tehát nem, de most komolyan lehet sétálni.
Nem, Mikolaj, szerintem...
Tehát fel lehet kelni időben, és lehet sétálni.
Azért nem, mert a vonat vállalta azt, amikor megvette a jegyet, kvázi a jegyvásárlás szerződésnek minősül, hogy téged időben indít, és időben érkeztet.
Most hát, nem azért nem hiszem, azt nem hiszem, hogy a kisbetűs részben ne lenne ott. Tehát olyan vásárlásságot
nem tudok
elképzelni, amíg felvállalja azt, hogy ő egész biztosan pontosan érkeztet meg téged, és azért anyagi felelősséget
is vállalkozik. Az Intercity-nél van, hogy visszajár a jegy, hogyha 20 percet késik valami ilyesmi.
Hát a jegy az visszajár, de hogyha ezért kirúgnak téged a munkahelyedről, próbaidős lévén, akkor nem hiszem, hogy azért bármilyen kártérítéssel tartoznának irányodba. Mondjuk a peren kívüli egyesség az vicces lehet, hogy cserébe felajánlanak a MÁV-nál egy állást.
Az a helyzet, hogy
nagyon
pár évvel ezelőtt elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne, hogy valami kvázi próbapert indítani akár a volán, akár a MÁV ellen hasonló témában. Tehát egyszerűen az, hogy nem jönnek időben, nem indulnak időben, stb. És nem tudtam ebben magamat mélyen belásni, de valahol ott lehet az igazság, hogy ha jól tudom,
és azért lehet igazad, mert se a MÁV, se a Volán nem vállalja azt, hogy téged percre pontosan akkor fognak érkeztetni, amit ők ígérnek egyébként mondjuk a menetrendben.
Hát hanem igen, mint ahogy nem is vállalhatja, mert ez egy lehetetlen vállalás lenne.
Hát nem feltétlenül, hát, mi nem menjünk bele, azért nem feltétlenül kéne, hogy ez lehetetlen vállalás legyen. Mindezett valami ilyesmiről van szó, hogy ők is levédik magukat annyival, hogy pontosan a kivetős részben benne van az, hogy ha előre látható események történnek, nagy a forgalom, és nem tudom, mindent föl van sorolva, akkor nem tudják ezt teljesíteni. De nem is erre gondoltam igazából, hanem arra gondoltam, hogy te veszél egyet, mondjuk a Volánbuszra, és tökre nem biztos, hogy te ülni fogsz, vagy állni fogsz. És aki ül, ugyanúgy pénzt fizet a Volánbuszon, mint aki áll.
És ezért próba pert indítani, ez mondjuk jó, ez jobban tett.
Ezen gondolkodtam, még nem ástam magamat ebbe bele mélyen, de lehet, hogy itt is le van védve, hogy a Volán szintén kivetősen nem néztem utána ennek még, de lehet, hogy odaírja, hogy nem feltétlenül tudunk minden jegyvásárlónak garantálni ülő jegyet. De a bíróság nem lehet, hogy azt mondaná, hogy jó, de akkor tudom már, hogy nem tudom.
Hát jó, de ez már majdnem olyan, hogy akkor azért is lehetne próbapert indítani, hogy én minden nap csak két megállót utazok, és ugyanannyiért veszem a bérletet, mint az, aki elutazza az egész város. Vagy hogy én a 70 kilómmal ugyanannyit fizetek, mint az, aki 150 kilós, és kétszer annyi helyet foglal a buszon, és ráadásul miatt a többet fogyaszt a busz, mint én.
Jó, a vonal.
Talán egy picit jogosnak érzem, ezt velem történt, hogy jöttem haza.
Nyilván jogosnak érzem.
Olyan közben kiszállok.
Sopron környékéről jöttem haza biciklivel, de azért nem akartam Pestig tekerni, úgy voltam vele, hogy felszállok a vonatra, a állomás megveszem a jegyet, és bejön a vonat, és a MÁV szabályzat szerint, ha nincsen külön kerékpárszállító kocsi, akkor a teljes vonatnak a legelején és a leghátulján lehet két-két kerékpár. És amikor bejött a vonat, már volt két-két kerékpár, és a kalauz azt mondta, hogy szevasz paraszt, nem ezeket a szavakat használta, de nem engedett felszállni a vonatra, holott volt érvényes jegyem. Ilyenkor mondhatom én azt, hogy amit ott mondtam.
Hát azt a bíróságra nem adja.
Szerintem nem, gondolom előre, ez egy előre lesz.
Volt a kerékpárjegyem is minden, tehát...
Nem, szóval nem kellett volna, hogy eladja neked a pénztáros, de nem...
Ahhoz kellett volna tudni, hogy hány bicikli van a vonaton.
Aha.
Tehát magyarul ez valószínűleg egy olyan helyzet, ami igen, kellemetlen. De ezt sajnáljuk. És mi történt veled, ha az a bringesztel?
Hát, lementem a következő állomásig, ahol két fővonal összecsatlakozik, azzal, hogy ott több esélyem lesz elkapni egy vonatot, amin lesz hely is, és így történt.
Teljesen jó. Egyébként, hogyha a biciklet keresztben a sínre helyezted volna, akkor a vonat nem tudott volna addig indulni.
Vagy legalábbis megoldódik a kerékpár elhelyezési probléma.
Azonnal is akkor lehet. És egyébként, hogy tehát kultúrát a rendező lőtt le a japán módon a beszélgetés, vagy magyarosan?
Nem, én próbáltam. Ilyenkor egyébként soha nem. Tehát hatalmi pozícióban van a kalausz, tehát a egyedül szerintem, ami működhet, az észérvekkel való meggyőzés és a belátásra bírás, hogy ugyan nem a szabályos kocsi legvégében két kerékpár egyike leszek, de fölférek még arra vonatra, hiszen van hely. Úgyhogy nem használtam vulgáris kifejezéseket, de még a jó módon se jött be.
Nem hatottam meg.
Nem, úgy elmentek. A 720-as gyors.
Itt egy újabb SMS közben.
Ugyanaz a kirúgott kolléga.
Csak kétszer olyan hosszú idő alatt az ellenkező irányba elindulva vonaton rendszeresen állok. Nem helyeggyel, az igaz. Ez egy zaklatott SMS, egy kicsit a magyar nyelv kreatív értelmezése.
Ugyanaz az illető volt.
Ugyanaz az illető, jó, tehát magyarul azért ment vonattal, mert busszal nem tudott, csak ellenkező irányba menni, az valószínűleg kevésbé célra vezető, és vonattal rendszeresen állok, nem helyeggyel, az igaz. Jó, tényleg azt reméljük, hogy egyrészt túltetted magad ezen a traumánemű munkajelvesztés jelentette, illetve hogy mostanában olyan helyre mész dolgozni, vagy az ellenkező irányba van, és akkor lehet busszal menni, vagy más módon oldod meg, mert való igaz egyébként, most itt mi könnyen viccelődünk a stúdióban, de az tényleg egy frusztráló dolog lehet, amikor az ember nagyon megy, nagyon menne,
de nagyon nem megy.
De közben áll. Igen, tehát sok sikert kívánunk, és mindenképpen a közelben érdemes munkahelyet keresni, azt gondoljuk, remélem, hogy olyan helyen.
Még van egy pár percünk, gyorsan a három vendégünktől, aki végig szakmai tanácsaival emelte a műsor színvonalát, kérdezzük meg, hogy ez a peren kívüli egyesség, ez mi és miért jó?
Nagyon jó! Nagyon jó! Én rögtön kétfelé bontanám, van a peren kívüli egyesség.
és van békéltető testületek. És a perenkívüli ügyesség az már a bírósági szakaszban van, amikor mondjuk a bíró vagy felszólítja a pereket, hogy most szüneteltetni egy pár hónapig a pert, és próbáljanak megegyezni a felek perenkívül, mert az mindenkinek jó. Vagy pedig az egyik fél azt mondja, hogy én szeretnék a másikkal perenkívül megegyezni, kérjük a tisztelt bíróságot, hogy szüneteltessék addig a pert, és van a békéltetőség, amikor még nem mész a bírósághoz, de már problémád van a gyártóval, vagy a forgalmazóval, keresítőd valakivel, és azt mondod, hogy mivel nem tudtam el megegyezni, de nem akarok bírósági procedúrába belefogni, mert az évek hosszú soráig tart, és rengeteg pénzbe kerül, megpróbálok egy békéltető testülethez fordulni, ami gyorsan, olcsón, azt mondják, hogy abszolút ugyanúgy objektív mércével dönt az ilyen vitákban.
Tehát ez az kell egy ilyen békéltető testületnél, hogy a felperes, alperes oda megy, azt mondja, hogy amit te mondasz, azt mi elfogadjuk, az úgy lesz,
így
nem
van,
fogjuk megtámadni.
Így van, nem is tudják egyébként, nincs ott másodfok, tehát nem tudják azt megtámadni. Ott dönt ez a békéltető testület, ahogy dönt, és csókolom.
És akkor ennek alávetve magad lemondasz arra, hogy ez bírósági úton.
Nem, tehát utána te mész bíróságra első fokra.
Ja.
Egyébként mehetsz, mert még az előtt van.
De
hogyha mondjuk lejár az idő, amikor te megteheted volna a bírósági feljelentést, mondjuk adott esetben, hogyha olyan jogesetről van szó, akkor az lejár az idő.
Aha. Mert ugye úgy merült ez föl, még az adásnak a korábbi szakaszaihoz kötődik ez, hogy Amerikában azt is sokat hallani, hát aztán persze most már ki tudja, hogy mennyi igaz, mennyire nálunk is van, hogy
persze,
főleg az ilyen nagy gyártók, nagy pénzes cégek választják azt a módot, hogy kiegyeznek. Ugye, és ugye ezt úgy is lehet, hogy közben nem ismered el a bűnösségedet.
Hogy, ez az egyik lényege. Ez az egyik lényege, hogy nem dönt, tehát kvázi nincs akkor döntés, és nem mondanak ki rád át vagy bét. Se azt, hogy igazad van, se azt, hogy bűnös vagy. És a bűnös szó, ez nem jó nyilván, hiszen itt polgári peres eljárásokról van szó, nem bűncselekményekről. Tehát, hogy nem marasztalnak el téged valamiben, hanem te meg tudsz egyezni a másik felel, nem évekig tart, nem kell annyi, mondjuk Amerikában dollármilliókat kifizetned a bíróságnak. És egyébként, hát hogyha nem vagy magadban biztos, akkor annak a kockázat is megvan, hogy tényleg elveszted, mondjuk. Tehát mondjuk a Microsoftnak, meg ezeknek a nagy multiknak Amerikában inkább érdekük azt, mert kétesélyes azért a dolog.
Mert gyűlnök, vagy az esküdt az mindig szívesebben ítél egy nagy behemont ellen. Egyébként,
nem biztos. Egyébként visszatérve még Magyarországról, hogy itt is egyre inkább elterjed. A perenkívüli egyesség, de nem csak múltik és mondjuk magánszemélyek között, hanem mondjuk egy nagyon jó barátom éppen most egyezett meg az önkormányzatával a lakbér vitával.
Békéltető testület?
Nem, ez perenkívül, tehát bíróság előtt volt, már majdnem döntött az elsőfokú bíróság, de előtte még gyorsan beszéltek, tárgyaltak, és harmadjára megegyeztek és perenkívül.
És akkor ilyenkor a megegyezés része, hogy ebben az ügyben semmelyikük nem fordul bírósághoz már?
Hát ha perenkívül megegyeznek, akkor a vége van a pernek, tehát megszűnik. Uh-huh.
És nyilván ugyanabban a témában nem indíthatsz még.
Ugyanabban persze, így. Aha, hát okay. Ez az egyik alap.
Van itt egy történet még, akkor legvégére, sajnos név nélkül lesz, mert nem hatalmaztak minket fel arra, hogy itt közé tegyük a cég nevét, de egy magyar cégről van szó, amelyik itt-ott külföldön is érdekelt. Lényeg az, hogy egy külföldi leány vállalat élére egy magyar embert szemeltek ki, aki
magyar nem cégnek tudom, volt.
Magyar cég, külföldi leányvállalata, magyar embert, hogy most kint él, vagy innen küldte ki, azt mondom, hogy kint élő magyar embert szemeltek ki, akit aztán egy idő után nem találtak mindenféle okokból megfelelőnek, és helyettesítették egy ottani országban, tehát egy helyi emberrel, és ekkor a kinti magyar perre ment, mondván, hogy az ő cége, ugye a magyar cég, anyavállalat, diszkriminált ellene, mert magyar. És ezt azzal indokolta, hogy ő úgy gondolta az itthoniak. És ezt anélkül tételezték föl róla, hogy erre bármilyen bizonyítékuk lett volna, és odáig, nem jutott bírósági tárgyalás szakaszába az ügy, mert a magyar cég az ottani országban felfogadott ügyvédek legjobb tanácsai szerint kénytelen volt kiegyezni, mert nagy valószínűséggel elvesztették volna. Annyira zavaros volt a kinti ítélkezési rendszer szemében ez az érvelés, hogy azt mondták volna, hogy igen, itt van a nagy cég, amelyik irodát nyit, és itt van a szerencsétlen ember, amelyik idejött hozzánk, és ott hagyta a hazáját, és itt szerencsét próbál, és sárva tiporják saját honfitársai, hogy ezzel nyilvánvaló baromsággal igen szép summát akasztott le, az itt most meg nem nevezett, de igen pehesen járt cégről. Tehát azért a magyarok találékonysággal.
Én nekem, amikor egy ilyen sztorit hallok, nem tudok kibújni abból a bőrömből, hogy azért jogot hallgatok, vagy hallgattam.
Igen, ezért hívtunk.
Hát azért ez így elég sommás, ez így elmondva. Hát nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a felperesi, mi volt a alperesi álláspont. Tehát azért ez így Sztorinak jó, de én mint...
Azt hiszem, az Áron Ervin ezt kettőn úrra.
A 90. percben távolról lőtt góllal.
Ráadásul a védő leadásából.
Szakértőn kettőn úrra nyerte a Budamérkőzést. Ezzel megköszönjük a rajongók és a szurkolók megtisztelő figyelmét. A Retúrt hallottátok, amely immáron két hetente jelentkezik, szerdán 10-től 12-ig a Tilos Rádióban. Két hét múlva ismét találkozunk. A stúdióban Spityuzu, SP és Ervin, illetve tisztelt vendégünk Áron hallgattátok.
A www.sesblog.hu-n majd találhattok még az adásról, például román checklistet.
Köszönjük szépen, sziasztok!